Dicsőség az Úrnak! Hajtsuk meg a fejénket és imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Uram, mi szeretünk téged! Uram, mi szeretünk téged, mert te előbb szerettél bennünket! Nekünk nem lenne kapacitásunk, hogy elénekeljük ezt az éneket, hogyha te nem szerettél volna bennünket először, és belénk helyezted a te saját életedet, Uram. Eleve elrendeltél bennünket. És Uram, a mi sírásunk te feléd, és a mi szeretetünk te feléd, az csak egy válasz arra a te szeretedre felénk. Ahogy Uram, ezt mi visszatükrözzük feléd. Én imádkozom, Uram, hogy te légy áldott, és légy felmagasztalt a mi imádságainkban, amelyben te magasan fel vagy emelve. És Uram, mi megköszönjük mindazt, amit tettél értünk, amikor mi elérkeztünk ehhez az órához. És Uram, ez a te kegyelmed által, és ez a te hatalmas megtartó erőd által, a te ígéd által, Uram. És Uram, amikor mi elérkeztünk ehhez a részhez most, és olvassuk a te ígédet, Uram. Én, Uram, azért imádkozom, hogy törd meg nekünk az életnek a kenyerét, a mi számunkra ismét és újra. És kérlek, Uram, te olyan hűséges vagy, hogy te eteted a te bárányaidat, és mi soha nem mentünk el innét éhesen, hanem te mindig eleget adtál nekünk, és Uram, húst adtál nekünk a szaknak, az évszaknak megfelelően. És Uram, azért imádkozom ezen a reggelen, hogy ismét adjál nekünk húst, itt erre az évszakra valót, Uram, és hogy beszélj ezeken az agyag ajkakon keresztül, és engedd meg, hogy a te igéd lemenjen a mi szívünkbe, mélyen a mi szívünkbe, Uram. És hogy az az ige bennünk életre váltson át, és legyen arra egy válasz, arra az igére, amit ma itt hallunk prédikálva. Ahogyan mi átadjuk magad újonnan neked, ahogyan mi átadjuk magunkat újonnan neked, Uram. Mi átadjuk magunkat neked, Uram, és mi arra kérünk, Uram, hogy legyen meg a te utad, és legyen itt közöttünk egy hatalmasabb elsőbséged, mint eddig. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Amen. Az Úr áldja meg benneteket, és mi alatt álltok, vegyétek a ti bibliátokat, és fordítsátok a Zsoltárokhoz. Zsoltárok 82. része, és mi elkezdhetjük ott a 82. Zsoltárnál. Na most a Zsoltárok 82, és ahogy a legtöbben észrevettétek, amikor mi besétáltunk ide, akkor ott egy új képernyő van fent, láthatjátok, hogy ott új képernyő van felhelyezve, ott ezen a színpadon, és Charlotte testvérnő és John testvér, ők voltak azok, akik elkészítették ezt a dolgot, és ők egy lenyűgöző munkát tettek. Na most John testvér, ő egy nagyon ügyeskező ember, és ő egy fantasztikus munkát végzett ezzel a dologgal, és mi megköszönjük mindkettőjüknek ezt a dolgot. Mi megköszönjük Istennek ezt az ajándékát itt ebben a testben, és azokat, akik készek arra, hogy megosszák azt az ajándékot velünk. Talán ti nem tudjátok, de az az öreg képernyő, amely ott volt, az Geri testvér által volt építve. Na most Geri testvér és Charlotte testvérnők, ők voltak ketten, akik építették ezt, és annak ideiglenesnek kellett volna lennie, és annak csak egy hétvégére kellett volna ott maradnia, ott azon az átadási szolgálaton 15 évvel ezelőtt. Szóval Geri úgy építette annó, hogy legalább egy hétvégéig tartson. Szóval amit Geri testvér ideiglenesen épít, az sokkal tovább tart, mint amit én építenék állandóra. De talán ti nem tudjátok, hogy az már egy kicsikét olyan lötyögős volt, mert az nem úgy volt építve, hogy ott legyen állandóan, és egy kicsikét kezdett már szétesni, és nekünk kellett valamit tennünk, ami állandóvá válik. És én megköszönöm Istennek, hogy Charlotte testvérnő és John testvér, akik tették ezt a dolgot, ami számunkra, és az Úr áldjon meg benneteket minden mértéken felül. Na most úgy szintén én elfelejtettem elmondani itt egy hirdetményt ott azon az estén, de én egy kis változtatást fogok bejelenteni itt az ima időkhöz. Na most a péntek esti imádkozási idő az nincsen elég, nem jön el megfelelő létszámú ember, de a szombati az még mindig működik. Szóval én ezt a kettőt úgy gondoltam, hogy összerakjuk ide szombatra, és egy kicsikét meg fogjuk nyújtani az órákat, mert én tudom, hogy van ott néhány emberek különösképpen télen, akik nem szeretnek vezetni ott péntek esténként, És aztán mindenkinek van valamilyen vacsora meghívása ott péntek este. Szóval szombaton mi meg fogjuk nyitni ezt a szentélyt az imádkozók számára. Délután 3-tól este 10-ig. Az egy 7 órás időszakról van szó ott. És én úgy gondolom, hogy ez elég időt fogad mindazok számára, akik szeretnének itt lenni, és be tudják ezt az időt osztani saját maguknak azon a napon, ott valahogyan. És el kell nektek mondanom, hogy ez egy valós áldás azok számára, akik el tudnak jönni, és ez egy valós áldás az én számomra is. Mert tudjátok, számos alkalommal én is itt vagyok, és én csak körbenézek, mielőtt én ott vagyok abban a szobában, és tanulmányozom az igét. És amikor elsétálok itt, és látok autókat ott a parkolóban, és látom, hogy az emberek imádkoznak, az rengeteg bátorítást ad az én a számomra, és megerősít engemet. És én tudom, hogy az emberek imádkoznak a szolgálatért, és mi ezt a dolgot nagyra becsüljük. Na most mielőtt állunk, olvassuk el a Zsoltárok 82. részét, és ebből is a 6-os verset. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai, ti mindjájan. Én nagyon szeretem ezt a verset. Na most olvassuk el még egyszer. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai, ti mindjájan. Na most üljetek, leülhettek mindannyian. Mi kérjük az Urat, hogy áldja meg az ő igéjének az olvasását. Na most van ott egy tárgy ehhez a fejezethez, amelytől én nem nagyon tudok elszabadulni, és én folyamatosan visszakanyarodok ehhez a dologhoz. Nem számít, hogy mennyire próbálok, nem számít, hogy mennyire próbálok elkanyarodni egy másik irányba, de én folyamatosan vissza vagyok helyezve erre a helyre. Szóval én úgy gondoltam, hogy nem fogok harcolni többé ezzel a dologgal, és én csak egyszerűen bízok az Úrban, és én vissza fogok menni néhány olyan dologra, amelyről már beszéltünk korábban, ott a karácsony ünnep alkalmával. És hogyha egy címet kéne adnom, akkor én így címezném ezt a mai estét. A megnyilvánult szó Isten anyaggá válik. Na most én úgy gondolom, hogy föl kéne állni mindannyiatoknak, és kiáltani, és dicsérni az Urat ezért a címért. Amen. Mert ez rengeteget jelent. A megnyilvánult szó az az, ahogy Isten anyaggá válik. És én arra kérlek benneteket, hogy maradjatok velem, mert van nekem itt néhány idézetem, amelyet én el fogok olvasni, és én szeretném, hogyha hallanátok, hogy mit is mondott a próféta. Na most ott vannak kiemelkedő dolgok, amelyeket ő mondott, és ott vannak hatalmas dolgok, hatalmas következményekkel, amelyek az én számomra hatalmas állítások, idézetek. És én szeretném, hogyha ezt ő tőle hallanátok, és én szeretném ezt a dolgot, hogyha mélyen lemenne a mi szíveinkbe. De én egy kis alapot fogok készíteni itt először. Na most itt van, ahol én kaptam ezt a kontextust, ezt a szöveget, ezt a szövegkörnyezetet, pontosabban a címet ebből az idézetből. 1964. Krisztus minden generációban ugyanúgy van azonosítva. Na most gondolkozzunk el ezen egy kicsikét. Krisztus minden generációban ugyanúgy van azonosítva. Na most ez azt jelenti, hogy az sokkal több, mint egy megtestesülése ott 2000 évvel ezelőtt, mert Krisztus ugyanúgy testesül meg minden generációban. Szóval kell egy megtestesülése legyen Krisztusnak minden generációban. Amen. Na most Isten úgy a kezdetben, ő csak egy Isten volt. Na most ő nem volt valójában egy Isten, ő csak az örökkévaló volt. Na most ezek a dolgok nagyon ismerősek a mi számunkra, és ahogyan mi keresztül megyünk ezeken a dolgokon, mi újra megalapozunk olyan dolgokat, amelyeket már tudunk, és mi olyan dolgokat mondunk, amelyet a próféta mondott. És minden ilyes alkalommal, amikor mélyebbre megy, az mindig többet jelent, és az egyre valóságosabbá válik a mi életünkben. Szóval, ahogy mi keresztül megyünk ezeken a dolgokon, ne hagyjátok ezeket a dolgokat figyelmen kívül, hanem úgy vegyétek, ahogy ő azt mondja. Na most itt azt mondja, hogy ő nem volt valójában Isten, ő volt az örökkévaló. Na most Isten, na most a mi angol szavunk azt mondja, hogy ő egy imádásnak a tárgya, és ott nem volt semmi, ami tudta volna őt imádni. Ő volt az örökkévaló, a Elohim. Szóval nem volt ott semmi, amely tudta volna őt imádni. Szóval ő csak az a hatalmas örökkévaló volt. Szóval amikor mi ezeken a dolgokon gondolkozunk, ezek olyan dolgok, ami számunkra, amelyeket elég kemény megérteni, vagy pedig elképzelni a mi emberi elménkben, mert mi soha nem ismertünk semmit. Mi soha nem ismertük a semmit. Na most annak az elgondolása, a semminek az elgondolása, amikor mi nem tudunk megérinteni semmit, vagy nem tudunk megtapasztalni valami fizikait, és hogyha nem tudjuk azokra a dolgokra a mi kezeinket tenni, és nem tudjuk a mi szemeinket függeszteni, az annyira messze elmozdul tőlünk, és azt annyira kemény, ami számunkra el is képzelni. Na most, hogyha belem gondolunk, ott csak Isten volt, az a hatalmas örökkévaló, Elohim, az az önmagában létező, az az önmagában létező Isten, amen. De tudjátok, ő nem volt szükségszerűen egyedül, mert én ott voltam egy gondolat formájában. Szóval amikor te arra gondolsz vissza, hogy nincsen ott semmi érinthető, nincsen ott semmi fizikai, nincsen ott semmi anyagi, amelyre te rá tudnád helyezni a kezeidet, vagy pedig látni tudnád, és hogyha te meg tudod látni, amit a próféta tanít nekünk, és amit az ige is mond, hogyha te képes vagy arra, hogy látod ott magadat, akkor meg fogjuk érteni, hogy mit is próbál nekünk elmondani itt a próféta. Meg tudjuk érteni, hogy mit is mond itt a próféta itten. Na most azt mondja, hogy ott csak a hatalmas örökkévaló volt, de ő benne voltak az ő tulajdonságai, és azok a tulajdonságok gondolat formában. És ez pontosan ugyanúgy van, hogy amikor mielőtt te valamit mondanál, neked arra dologra gondolnod kell, és amikor gondolsz arra, pontosabban amikor kimondod, akkor az egy szóvá válik, és aztán az az örökkévaló, és ő benne voltak az ő tulajdonságai, és ő azokat kimondta, és aztán az igévé vált, és aztán az ige megtestesült. És ahogy az ige megtestesülni látszik, az az, ahogy Isten anyaggá válik. Mert Isten az ő gondolatai, Isten az az ő elméje, Isten az az ő gondolata, Isten az volt, amit ő gondolt saját magáról, és amikor Isten azt kifejezte, az szóvá vált, és amikor az a szó megtestesült, az azt mutatta meg, hogy Isten anyaggá válik. Na most vegyük a mi igénket, és fordítsuk János evangéliumához. Első rész. János evangélium első rész. És mi elkezdjük egy nagyon ismerős résznél, csak azért, hogy használjuk ezt a dolgot egy alapnak a lefektetésére. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Na most Brentesir azt mondta, hogy ha te az eleve elrendelt magja vagy Istennek, neked az igének kell lenned ugyanúgy, ahogy ő is az ige. Szóval te meg tudod magad találni ott János evangélium első részének az első versében. Mert te oda tartozol János 1:1-hez. Kezdetben vala az ige. Szóval te csak része vagy az igének, ahogy Istennek a tulajdonsága vagy, ahogy Istennek a gondolata vagy, kifejezett formában, amely nem más, mint az ő igéje. És ahhoz, hogy te az ige legyél neked, az ige menyasszonyának kell lenned. Pontosabban az igei menyasszonynak kell lenned. Neked az igéből kell jönnöd, és neked az igének a részének kell lenned. Az ige részének kell lenned. És hogyha mi átugrunk itt a 9-es vershez, az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közeljövé, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Szóval most én el szeretném ezt olvasni, és szeretnék erre egy különös figyelmet fordítani, amikor azt mondja, hogy ő volt az a világosság. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Ők nem ismerték fel a világosságot. A világosság ott volt jelen a földön, azon a napon, ott abban a férfi Jézus Krisztusban. Ő volt a teljes világosság, a teljes igének, és a világosság ott volt, de ők nem tudták észrevenni, nem tudták meglátni ezt a világosságot, mert ők meg voltak vakítva. De azt nem azt jelenti, hogy a világosság nem volt ott, mert itt azt mondja, hogy ott volt az a hatalmas világosság, és János az egy hatalmas világosság volt, de ők nem úgy látták Jánost, mint világosság, ők Jánost problémának vélték. Számos ember őt egy problémaként fogadta, számos ember úgy látta őt, mint egy bajkeverő, És számosan úgy látták, mint egy hatalmas hitehagyott ember, de amikor Isten látta őt, ő világosságként látta, és akkor az, akik megkapták az ő üzenetét, elfogadták az ő üzenetét, akkor ők megkapták a világosságot is, amen. És amikor te befogadod a világosságot, te életet kapsz, és aztán Jézus Krisztus eljött, és ő volt a világosság, és az a világosság volt az embernek az élete, és ő itt volt a földön, ott abban a testben, és te azt mondod, hogy ő a világosság, de senki nem látott világosságot. Amit ők láttak, az egy emberi alak volt, az egy emberi lény, de az az emberi alak volt az igének a megtestesülése, a testtel való betakarása, Istennek a gondolata, a teljes kifejezése az Isten gondolatának, amely meg volt testesülve ott abban a húsban, testben, és az volt a világnak a világossága. És akkor azok, akik be tudták őt fogadni, és itt van, amit most ő mond, 12-es vers, valakik pedig befogadák őt, kik? A világosság, az ige, az életet. Na most látjátok, ő ezt a dolgot felállítja itt János evangéliumában. Na most elmegy a 14-es vershez. És az ige testé lett és lakozik mi közöttünk. Na most elmegy és megmutatja nekünk ebben a versben, hogy az ige testé lett és közöttünk lakozott, ott abban a Jézus Krisztusban, abban a testben, abban a megtestesülésében az igében, igének. De mielőtt ő eljutna oda, hogy az ige testé lett, ő beszél az igéről, a világosságról, az életről, amen, és arról, hogy az eljött a világra, és azt is elmondta, hogy az ember az nem tudta befogadni, de mindazok, akik befogadták őt, azok befogadtak mit? Az nem csak abban a test formájában volt itt, de amikor te befogadod a világosságot, amikor te befogadod az igét, akkor te befogadod az életet, te befogadod őt, valakik pedig befogadák őt hatalmad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Na most ez a szó a Bibliában néhány száz féleképpen van lefordítva, vagy legalább százszor le van fordítva, de 255 alkalommal a legsűrűbb fordítás által ez a görög szó az az, hogy legyen. Pontosabban az, hogy vagyok. Nem az, hogy valamivé válni, hanem lenni, létezni. Szóval így is olvashatnánk ezt az igét, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Mert te nem tudsz valamit azzá tenni, amely nem az. Szóval, hogyha az egy fiú, akkor fiú. Te nem tudsz egy kecskét bárányjá változtatni. Te nem tudod a gazt búzává változtatni. Ámen, de hogyha ők befogadták őt, ő adott nekik hatalmat arra, hogy legyenek Istennek fiai, hogy azok legyenek, amelyek mindig is lett, mindig is volt, amelyek mindig is voltak, amely dologra ők eleve el voltak rendelve, hogy legyenek, azáltal, hogy befogadták őt, Isten adott nekik erőt arra, hatalmat arra, hogy befogadják a világosságot, hogy befogadják az életet, hogy befogadják az igét, amely megvan testesülve a te napjaidban, és az elhozza az erőt, hatalmat, hogy megengedje neked, hogy legyél, hogy meglegyél alapozva, mint Istennek fia. Szóval semmi más dolog nem megy itt végbe. Az egész Biblián keresztül ez a dolog volt. Az mindig ugyanaz a dolog. Újra, meg újra, meg újra. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Szóval ennek a születésnek semmi köze a szülőknek a vágyakozásához, vagy pedig a szülőknek a kívánságához. Ez a születés, amely által ők születve vannak, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ők Istentől születtek. Berend testvér mondja a következő üzenetben, a láthatatlan egyesülése a Krisztus menyasszonyának 1965. Mi a bűn? A bűn az a hitetlenség. Hitetlenség miben? Az igében. Hitetlenség Istenben, amely nem más, mint az ige. Szóval az igében való hitetlenség az hitetlenség Istenben. Szóval hogyan lehetnénk mi elfogadhatók, hogyha nem hiszünk Istenben? Hogyha visszautasítjuk Istent? Mi úgy gondoljuk, hogy ez csak egy bizonyos konceptus, egy elmei értelmezés, vagy pedig egy bizonyos doktrina, egy tan, vagy pedig valamilyen tanítás, egy embernek a tanítása, vagy pedig egy csoportnak a tanítása. De amikor az Istennek az igéről beszélünk, amikor arról a kijelentett, azonosított Isten igéről beszélünk, amely ezen a napon van, ámen, na most annak az igének a visszautasítása, annak a világosságnak a visszautasítása, az magának Istennek a visszautasítása. Hogyha nincs hitünk abban az igében, akkor az azt jelenti, hogy nincs hitünk Istenben. Na most azt mondja, na most el fogom ezt olvasni újra. Hitetlenség miben? Az igében. Na most hitetlenség Istenben, ami az ige. Tiszta, megfertőzetlen, ó, halleluja. Na most hamarosan elmegyünk az egekbe, ámen. Készülünk arra a dologra. Készen állunk. A te ruhád meg van mosva abban a vérző igében. Az ige vérré vált. Az ige vérzett, érted? És te tisztára vagy mosva a vérző igében. Ó, ez annyira jó, ámen. Mert az az ige volt, amely testé lett, ámen. És amikor az a test vérzett, és amikor az a test meghalt, az meghalt és vérzett, érted? Mi volt az, ami vérzett és haldoklott? Az az ige volt, ámen. És mivel te része vagy az igének, akkor te ott voltál. És Brentesir azt mondta, hogy ő engem megfizetett az én bűneimért ott. Ott a Golgotán, a Kálvárián. Amikor te lenézel arra a testre, ő még nem választott el a menyasszonyt, a vőlegénytől. Szóval amikor az összes ige, Istennek az összes gondolata, Istennek a fő kívánsága, Istennek a fő célja, az az volt, hogy ő egy család legyen, hogy ő egy kifejezés legyen itt ezen a földön, amikor Isten megérinthető testben, és amikor ő vette mindezt a gondolatot, és először belehelyezte az emberbe, de abban az emberben az a továbbított kifejezése volt Istennek, amely nem más volt, mint az asszony. De ő ott volt, mert ő része az igének, szóval az asszony ott volt, mert ő része az igének, és hogyha az ige ott volt, akkor én is ott voltam. És amikor én azt mondom, hogy én ott voltam, én nem arról az elemekről beszélek, amiből a testem készül, vagy pedig arról a természetes emberi szellemről itt a földből, ámen, hanem az Istennek a tulajdonsága, Istennek egy része, Istennek a magja, Istennek a génje, amelyet Isten elkülönített arra a dologra, hogy én legyek, a valós én, az az eredeti én, Istennek a része, amelyben Isten ki akarta fejezni saját magát, mint egy fiú, mint én, mint része annak a családnak. Ez az én, aki ott voltam. És tudjátok, ezzel a problémával szenvedünk mi a legtöbbet, és Bentestvér ezt a dolgot nagyon jól lefektette, ott vasárnap, az elmúlt vasárnap, hogy ott a hüvely mi bennünk, annak a hüvelynek el kell mozdulnia, félre kell vonulnia, vissza kell húzódni attól a magtól. Mert ez beárnyékolja azt, és az a felismerés. Na most Brentecsér azt mondta, hogy ti nem tudjátok, hogy mik vagytok. Na most én ezt nem azért mondom, hogy mindenféle tantit összekeverjek, mert én szeretném ezt kiegyenesíteni, de ti nem igazán tudjátok, hogy mik is vagytok valójában. Ámen, ti nem igazán tudjátok. Mi az, ami meg tudja ragadni az igét? Mi az, ami felismeri az igét a te napjaidra? Mi az, ami szereti Istent? Ámen, az nem a te emberi elméd, ámen. Az nem a te tulajdonságai, egyik tulajdonsága sem a tested közül, vagy a testedből. Ámen, de van ott egy valósága annak a ténynek, hogy Isten minden emberbe elhelyezte, minden emberi lénybe, hogy legyen vágyakozása dicsérni Istent, dicsőíteni Istent, és Isten kialakított ott egy bizonyos üreget abban a szívben, ahol ő képes arra, hogy keresse Istent, vagy pedig vegyen egy bizonyos vallásos helyettesítést, mert az ember ilyenféleképpen van építve, de az nem úgy működik azokkal, akiknek megvan Istennek a génje ott a bensőjükben. Nekik sokkal több van, mint csak annyi, hogy nekik van vágyakozásuk dicsérni Istent, vagy pedig keresni Istent, vagy pedig egy Isten által kialakított üreg lenne ott. Ott nem más, mint Isten fekszik ott egy bizonyos nyugalmi állapotban az ő szíveikben. És az a magot fekszik, és várakozik az igének arra az adagjára, arra a részére, amely eljön és megnyitja azt a magot, az a világosság, vagy az a víz, akármilyen dolgot vagy nevet is szeretnél annak adni, az várakozik az ő másik részére, hogy eljöjjön, és az ott fekszik addig a nyugalmi helyzetben, egy bizonyos inaktív formában, és várakozik arra az időre, mert Isten pontosan tudja az időt, amikor ő aktiválni fogja azt a magot, és akkor fogja és megmozdítja azt a magot, ámen. És az ott van a bensejében, és mi az? Az nem más, mint Isten. Az nem csak egy bizonyos vágyakozás Isten után, az maga Isten. Ámen, az nem csak egy bizonyos vágyakozás arra, hogy helyes legyél, vagy pedig, hogy eljussál a mennybe, ámen. Na most az emberiségnek megvan ez a dolog. Ez nem csak egy vágyakozás, ámen, hogy meg tudjuk különböztetni a helyeset a rossztól, mert az emberiségnek megvan ez a dolga. Az nem csak az, hogy vallásosak legyünk és dicsőítsünk, mert az emberiségnek megvan ez a dolga, de ott Istennek a választottjában ott valami több van, mint csak egy bizonyos vágyakozás a vallásosság után, csak a vágyakozás a helyes életvaló után, vagy pedig a vágyakozás a mennybe menetel után, vagy pedig valamilyen nyerességvágyból való vágyakozás után, amelyet a vallásosság hozhat, de ott van valami, amely tud válaszolni Istennek, és tud Istennel összekapcsolódni, mert az Istennek a része. És tudjátok, az én számomra ez az egyik legfontosabb dolog, amelyet mi valaha is meg tudunk érteni, mert ez az üzenet a mi napjaink számára. Mert a megtévesztés eljött minden korban, és elhozta a szellemi amnéziát, és elválasztott bennünket az igétől. Mert az ige az egyedül olyan dolog, amely vissza tud hozni bennünket a saját énünkre, fel tud bennünket ébreszteni, ami helyes megértésünk az, hogy kik is vagyunk valójában. És tudjátok, olyan sok alkalommal nekünk problémánk van, és sokszor nagyon valós problémáink vannak, és valós nehézségeink vannak, és rengeteg kérdésünk van, és vannak olyan szituációk, amelyek nem tudjuk, hogy hogyan kéne válaszolnunk. És tudjátok, én elég sok időt töltök el azzal, hogy egyénekkel beszélek, mert mi tudjátok, időnként nem tudjuk, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat kezelnünk, és aztán hogyan kezeljünk egy másik történetet. De tudjátok, valójában ez egyetlen dolog, amelyet én tudok tenni, az, hogy emlékeztetlek arra, hogy ki is vagy valójában. Mert tudjátok, a megoldás a mi problémáinkra az, hogy felismerjük, hogy kik is vagyunk valójában. Az el fogja venni tőlünk a félelmet, az el fogja venni tőlünk a problémákat. Na most lesz problémád itt a testben? Igen. És fogsz még tapasztalni mindenféle idegeskedést a te emberi szellemedben? Igen, ez teljesen így van. De amikor megkapod a kijelentést arról, hogy ki is vagy te valójában, és azt, hogy Isten eleve elrendelt téged arra a dologra, hogy itt legyél, akkor semmi más nem történik, mint az, hogy te válaszolsz Istennek a tervére, és semmi nem fogja megzavarni azt a tervet. Akkor nem fog számítani az, hogy milyen problémában vagyunk. Mert tudjátok, abban a problémában Isten valamit akar tenni arra a dologra nézve, hogy ő kifejezze saját magát ebben a generációban. Szóval mi úgy foglalkozunk ezzel a dologgal, azt a dolgot úgy kezeljük, hogy Isten azon a dolgon győzedelmeskedni akar az ige által. Szóval én nem vagyok többé egy áldozat. Én nem vagyok verességben. Én nem vagyok többé csak egy áldozat. Pontosabban én nem vagyok áldozat. Én nem vagyok egy szegény, nyomorult. Na most tudjátok, hogyha én a külső embert nézem, akkor én azokkal a dolgokkal bizony azonosulni tudok, de én nekem azokról a dolgokról el kell vennem az én szemeimet, és meg kell kérdeznem magamtól, hogy ki is vagyok én valójában? Ki vagyok én valójában? Én az a férfi vagyok ott a tükörben, én az az ember vagyok ott a tükörben, vagy valami sokkal mélyebb, mint az. Ott sokkal több van, mint egy érzéki dimenzióban lévő ember, vagy valami sokkal, ami mélyebbre hat, mint az én saját érzelmeim. És én pontosan ezzel a dologgal akarom azonosítani magamat, mert ez nem más, mint az ige. És ez a dolog tud összekapcsolódni azzal a másikkal, ez tud az igéhez kapcsolódni, és ez tud válaszolni az igére, és ez tud győzedelmeskedni az igével. És tudjátok, a leghatalmasabb dolog, amelyet tehetünk, mint az evangéliumnak a szolgái, az, hogy segítünk felismerni azt, hogy ki is vagy valójában. Hámozzuk lefelé azokat a függönyöket, hámozzuk lefelé azokat a dolgokat, azokat a szemeitek elől, mert az hozza el a győzelmi erőt. Na most, ti most meg vagytok mosva az ige által, az ige vérzett, érted? És te meg vagy mosva az ige vérzés által, a vérzőige által. Szóval az ige vérzik, és Istennek az élete az igében van. És az ige vérzett, érted, hogy te meglegyél mosva ennek a sok paráznaságnak a szennyétől, és hogy meglegyél tisztítva, és hogy meglegyél szentelve az ige vizének a megmosása által, és az azt teszi, hogy veszi a te elmédet és a te szívedet, és odairányítja Isten felé, és az ő igéjére. Na most ő veszi ezt a részt az Efézus 5-ből, és már ezt rengeteg alkalommal elolvastuk, Efézus 5.26. vers, hogy azt megszentelje megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmagá lébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fethetetlen. Szóval Istennek kell venni az igét, hogy kimossa mindazt a dolgot, amely nem az ige. Na most neki ki kell mosnia, el kell mosnia. Ki kell mosnia azt az emberi megértést. Na most Bentesér azt mondja, hogy nektek meg kell mosakodnotok ettől a prostituált rendszerektől, a prostituált gyülekezetektől, a helytelen megértéstől, a helytelen tanoktól és a rossz tanítástól, és mindazoktól a rossz ötletektől, a rossz gondolatoktól, ami elménkben, a rossz kívánságoktól és a rossz vágyakozásától a testnek. Szóval Istennek kell venni az ő saját igéjét, és minden helytelen dolgot el kell mosnia tőlünk. Amen, azért, hogy az élet ott a bensőben elkezdjen növekedni, tudjon növekedni. Jézus azt mondta az ő tanítványainak János 15. részében, ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam néktek. Tiszták akartok maradni? Maradjatok az igében? Na most tudjátok, én ezt említettem ott csütörtök este, amikor Jézus ott mosta a tanítványoknak a lábát, ő elkezdte mostani az ő lábaikat, és amikor elkezdte mostani az ő lábaikat, és amikor Péterhez ért, erre Péter azt mondta, nem, te nem fogod megmosni az enyémet, és Jézus azt mondta, hát te nem tudod, hogy én mit teszek, de te ezt meg fogod érteni később, és hogyha én nem moshatom a te lábadat, akkor neked nincs részed én velem. És erre Péter azt válaszolta, Uram, ne csak az én lábaimat, hanem mosd meg az én fejemet, és mosd meg az én kezemet, az egész testemet. És erre Jézus azt mondta, akik már tiszták, annak nincs szüksége mosakodásra, csak is az ő lábai. És hogyha megnézitek azoknak a napoknak a szokásait, ők ott elmentek fürdőházakba, és azokban a fürdőházakban ők vették az ő fürdőjüket, azokban a napokban, és aztán hazasétáltak, és ők ezek után már tiszták voltak, de mi alatt ők sétáltak hazafelé azon az úton, és mert ők szandálokban jártak, akkor az ő lábaik ismét koszossá válhatott. Szóval Jézus ott lent volt, és amikor mosta az ő lábaikat, ő azért mosta az ő lábaikat, mert azok a lábak kapcsolatba léptek ismét azzal a földdel, azzal a porral, és felszedték azt a port az útról, és Brentesre azt mondta, hogy nekünk még mindig ott van egy emberi szúrós természetünk, amelyik folyamatosan fog bennünket idegesíteni, bosszantani. Szóval Isten megmosott bennünket, ő megszentelt bennünket, és ő megtisztított bennünket. Ámen, de mi mindig sétálunk itt ezen a földön, ezeken a poros utakon, ámen. És ott egy folyamatos mosás van a víznek, az igének a fürdője által, hogy mindenféle port és mindenféle emberi természetet távol tartson tőlünk. Szóval mi ott akarunk maradni annak a friss víznek a forrása alatt, mert az megmos bennünket mindezektől a dolgoktól. Na most fordítsuk a mi Bibliánkat első Péter első részéhez. Mi még mindig csak alapot készítünk itt. Na most én megpróbálom azzal a gondolattal kényelmessé tenni magamat, hogy megpróbálok itt lassan haladni. Ezt tudjátok, egy kihívás számomra, de én megköszönöm Istennek, hogy minden alkalommal képesek vagyunk erre. Na most első Péter első rész, és 22-es vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által egymás tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Szóval van ott egy romlandó mag, és mi azáltal a romlandó mag által születtünk itt emberi testben, de ott a lelken belül van ott egy romolhatatlan mag. Szóval mi újjászülettünk nem a romlandó magból, de a romolhatatlanból, Mert a mi első születésünk az a romlandó magból jött elő, és a mi újjászületésünk az a romolhatatlan magból. És itt azt írja lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, és ez a szellem által működik, és az ige tisztára mosott bennünket, és megszentelt bennünket, és ez az újjászületés megtalált bennünket. Bent testvér azt mondja a Krisztus mennyasszonyának láthatatlan egyesülési című üzenetben. Na most te el lettél választva a te első egyesülésedtől egy szellemi halál által, és most újjá vagy születve, és újra házasodtál abban az új szellemi egyesülésben, ami nem a te természetes életed a világnak a dolgai szerint, hanem az örökkévaló életből. Az a kis csíra, amely benned volt, ott a kezdetben, az megtalált téged? Na most én nagyon szeretem ezt az idézetet, és én nem tudom, hogy még elértem ennek a teljes megértéséig, hogy mit is ért pontosan ez alatt, de ti észrevettétek, te felismerted, hogy te meglettél találva. Meglettél találva mi által? Te meglettél találva azáltal, hogy ki is vagy valójában igazán, és az a kis csírácska, amely benned volt. Na most figyeljetek, az a kis csíra, amely benned volt ott a kezdetben, az a kis csíra, az a kis tulajdonság, Isten igéjének a része, Istennek része, az ott volt benned a kezdetben, és az megtalált téged? És én azt mondom, hogy ha ez megtörtént-e veled, az a leghatalmasabb dolog, amely valaha is történhetett veled az életben, mert elkezdted felismerni, hogy ki is vagy valójában, és hogy miért is vagy itten, és hogy mi is megy végbe körülötted. Na most Bram Tetscher azt mondja a repedezett víztározókban 1965-ben, na most ő itt azt mondja, ott nincsen semmiféle felpumpálás, pumpálás, annak van ereje saját magában. Az most, ő most egy ártézi kútról beszél, és azt mondja, hogy ti olyanokká váltok, mint egy ártézi kút. Na most vegyük a mi Bibliánkat, és fordítsuk oda János 7. részéhez, és olvassuk el ezt a dolgot. Na most ezt megtaláljuk János 7. részében. Jézus most ott van azon az ünnepen, a sátoros ünnepen, azon a 7. lakomán, és ez nem más, mint típusa a 7. gyülekezeti kornak. Ő ott van azon a 7. lakomán, a 7. ünnepen, és akkor ő elérkezik ahhoz az utolsó naphoz, ott azon a 7. lakomán, 7. ünnepen, amely a leghatalmasabb napja annak a lakomának, amely nem más, mint valójában a 8. nap. És ott egy gyülekezés van, mert tudjátok, a legtöbb lakoma ünnep 7 napig tartott, de ennél az ünnepnél nekik volt egy 8. napjuk, amely nem más, mint egy extra különleges nap, vagy pedig úgy is nevezhetnénk, hogy a leghatalmasabb napja az ünnepnek, és az nem más, mint a 8. nap. Szóval ez az a nap, a 8. nap, ott azon a végén, pontosabban ennek a 7. ünnepnek a végén, amely nem más, mint a 7 gyülekezeti korszak, a 7. gyülekezeti korszak. Szóval mi akkor meg tudjuk érteni, hogy mi pontosan, hogy hol vagyunk most. Mi ezekben a napokban vagyunk, ebben a napban. Na most ő azt mondja, és feláll itt a 37. versben, János evangélium 7. részének a 37. versében azt mondja, az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll, hogy Jézus is kiállta mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Szóval Jézus most azt mondja nekünk, hogyha eljössz hozzám, és az ok, amiért ő felállt ezen az ünnepen, és azt mondta, mert ott azon a sátoros ünnepen a zsidóknak volt egy bizonyos hagyományuk, ők elmentek és merítettek egy edényi vizet ott Salamonnak a medencéjéből, Salamonnak a fürdőjéből, és aztán azt ráöntötték az oltára, és ők megmutatták azáltal, hogy azt ráöntötték az oltára, ott a templomnak a hegyén, és azt folyt lefelé ott az oltáron és lefelé a hegyen, és ők azt mondták, hogy az Istennek az igazsága, az terjedni fog, az el fog terjedni az egész földön, ahogy ott a víz beterítette a földet. Szóval az egy nagyon szimbolikus jelenet volt, ott Istennek az igazsága, Istennek az igéje, Istennek a világossága, és attól a ponttól az betakarta az egész földet, És ott volt Jézus, és felállt ott az ünnepnek a közepén, ott annak a hatalmas napnak a közepén, a nyolcadik napnak a közepén, ott a nyolcadik napnak, ennek az ünnepnek a nyolcadik napján, amikor ment a pap oda, és fogta ezt az edényi vizet, és ráöntötte az oltára, amely szimbolikusan azt jelentette, hogy az igazság elmegy Jeruzsálemből, abból a templomból, azért, hogy kimenjen onnét és betakarja az egész földet, és a világosság betakarta az egész földet. Szóval Jézus feláll és azt mondja, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Szóval ott volt valami átmenet, ott valami megváltozott, jöjjön én hozzám és igyék. És annak élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből. Szóval most honnét fog jönni a világosság? Honnét fog jönni a víz, amely be fogja takarni az egész földet, pontosan úgy, ahogy a vizek betakarják a földet? Szóval az azoknak a belsejéből fog előjönni, akik eljöttek őhozzá, hogy igyanak? Ámen, és amikor eljöttek őhozzá inni, akkor azoknak a belsejéből az élő víznek a folyamai ömlenek. Szóval Jézus hívott engemet és tégedet. Na most itt azt mondja, hogyha visszamegyünk a repedezett víztározók című üzenethez, ott nincsen semmiféle pumpálás, mesterséges pumpálás, és most ő itt arról az ártézi kútról beszél, ahonnét az életnek a víze ömlik kifelé, és amikor ő ahhoz az asszonyhoz beszél, ott annál a kútnál, ahhoz a szamáriabeli asszonyhoz, ott János 4. részében, Jézus azt mondja, hogy ha te tudnál, hogy én ki vagyok, akkor te kérnél engemet, te kérnél tőlem inni, és attól az italtól neked nem kéne szomjúhoznod többé. Erre az asszony azt mondja, hát hol van neked meg ez a vizet, add nekem oda ezt a vizet. És azt mondja, a víz, amelyet én adok néked, az benned van, és ez egy olyan forrás, amely ömlik felfelé örökkivaló életre. Szóval a Brentesél megragadja ezeket a dolgokat, és azt mondja, na most a víz, a víznek az élet vize, az most ömlik kifelé a hívőből, és erről azt mondja, na most ott nincsen semmiféle mesterséges pumpálás, mert annak ereje van saját magában, annak az ártézi kútnak, annak nincsen szüksége semmiféle emberi erőködésre, mert annak saját élete van saját magában. És pontosan így van Istennek a magja, amikor az embernek a szívében van. Istennek az élete ott van az egyénben benne, és az nem a gyülekezet. Ott benned, az ott van benned, te vagy az, akiben benne van Istennek a csírája. Na most Brentesér azt mondja, hogy az egész pokol ezellen a kijelentés ellen van, amely az egyénnek szól, és itt az egyénről beszél, nem pedig a gyülekezetről. Mert most neked nem kell azt fölfelé pumpálnod, azt a vizet. Neked nincsen szükséged ott semmi légtelenítésre, mert az életnek a csírája, Istennek a tulajdonsága, az ige saját maga, amely ott benne van a te lelkedben, annak van élete saját magában, önmagában. Annak megvan a Zoé élete, annak megvan Isten élete önmagában. És amikor az újjá van születve az Isten szellemének a keresztség által, az megval enevelítve az életre, és az élet jön elő a magból, és az be fogja végezni mindazokat a dolgokat, amelyre eleve el volt rendelve, hogy bevégezze. Mert a változásnak az ereje, az benne van a magban. Na most emlékezzetek arra, hogy Brentesér tanítja ezt a megváltoztató erőt, ezt az átformáló erőt, és ő azt mondja, hogy a föld az kietlen és sötét, és az be van takarva a sötétséggel, és ő veszi azt a földet abban az állapotában, ott Genezis 1-2-ben, és tipizálja a te állapotoddal, amikor te beleszülettél ebbe a világba, és te sötétségben születtél. És ő most azt mondja, hogy mindazok a dolgok alatt ott már vannak magok, amelyek megvannak termékenyítve. Ámen, és azok a magok, amelyek nincsenek megtermékenyítve, azokban nincsen semmi élet, és azok soha nem fognak előjönni, de az Isten megváltoztató, átformáló ereje, az már benne van a magban, és amikor az állapot helyesre fordul a környezet, és a világosság megüti azt a magot, és minden rendben van, minden feltétel ott van, akkor az eljön az életre. És az elkezd növekedni azáltal, hogy veszi magába a vizet, és fogadja a napfényt, hogy azzá legyen, amelyre eleve el volt rendelve, hogy legyen. Mert az átformáló erő, az benne van a magban. És most mi felismertük, hogy mi akarunk növekedni, és mi szeretnénk sokkal jobban hasonlítani Krisztusra, és mi akarjuk ezt, meg akarjuk azt, de felismerjük, hogy az erő már ott van a magban, és bármit akar Isten, hogy megtegyél, és bármire is eleve el vagy rendelve, hogy megtegyed, Istennek a része, amely ott van benned, és meg kell, hogy testesüljön ebben a napban, az már eleve be van programozva, ott Istennek a csírájában, amely ott van a te lelkedben. És az, amire szüksége van, az nem más, mint víz, világosság és víz és világosság, hogy megigye azt a dolgot és növekedjen. És nekünk ott kell állnunk az ige vizének a megmosásában, és kell vennünk magunkba az igét, és kell vennünk Isten életét magunkba, és az pontosan azt fogja előhozni, amelyet neki elő kell hoznia. Szóval számos alkalommal mi azt gondoljuk, hogy a mi saját emberi akaratunkon keresztül mi megpróbálunk legyőzni bizonyos dolgokat, és aztán egy másik dolgot is megpróbálunk legyőzni a mi saját emberi akaratunkkal, de Isten azt a dolgot már eleve beprogramozta a lelkedbe. Minden olyan dolgot, amely dolgot be akar végezni ott benned, az élet az már ott van, az erő, a hatalom az már ott van, és az az átformáló erő, az már bele van programozva abba az eleve elrendelt magba. De annak ott kell maradnia a víznek, az ige vizének a mosakodásában, annak ott kell maradnia a világosság jelenlétében, és akkor az elő fogja hozni mindazt a dolgot, amit neki elő kell hoznia. Te nem ugrálhatsz ki meg be. Maradj ott elültetve, maradj ott csendben, maradj ott az alatt a friss víz alatt, amely ömlik kifelé a mennyből. Maradj ott a te korodnak a világosság alatt, és járjál a világosságban, ahogy ő maga is a világosságban van. És akkor elő fogja hozni mindazt, amelyet neki elő kell hoznia. Az nem a gyülekezet, az nem a gyülekezetben van. Na most az erő, na most, hogyha te megértetek, én itt mechanikai dolgokról beszélek, az erő nem a gyülekezetben van. Az nem abban van, hogy egy bizonyos csoport ember ott összegyülekezik. Az nem egy fizikai helyen van, hanem az élet benned van. Ott az egyénben. És pontosan ezért számít a legtöbbet. Szóval a legtöbbet azt jelenti, hogy te mit teszel az igével, te miben hiszel, hol állsz az igén, és hogy mit mondasz ki a te szádon, miről tanúskodik a te szád, és mit is olvasol, és mit is nézel, és mit is hallgatsz, és hogyan is töltöd el a te idődet, mivel töltöd el a te idődet, és pontosan ez számít a legtöbbet. És talán az én testvérem ott talán nem cselekszik helyesen, és aztán az a másik testvér egy kicsikét jobban teszi a dolgát, mint én, és aztán a gyülekezet halad egy jó irányba, vagy pedig a gyülekezet éppen egy kicsikét helytelen irányba halad. De én azt mondom, barátom, hogy felejtsétek el mindazokat a dolgokat. Az te, mert az életnek a csírája te benned van. És amit te teszel az igével, az számít, hogy hol állsz az igén, az számít. És hogy mit is tanúsítasz te az igével, és hogy mit is vallasz meg az igével, és hogy mit is iszol, mit is eszel, és hogy mit látsz. Ámen, mi nem akarunk belemenni abba a gondolkozásba, hogy mi beleragadunk egy bizonyos ébredésbe ott a gyülekezetben, és amikor mindenki előre mozdul, akkor én is elkezdek előre mozdulni velük. Ez nem fog működni, barátaim, az csak egy ideiglenes, magas pont lesz, és aztán te vissza fogsz zuhanni egy alacsonyabb állapotba, az te, mert az életnek a csírája te benned van, és az a megváltoztató, átformáló erő te benned van. Az erő arra, hogy Istennek a fia legyél, az benned van. És amikor te megragadod, befogadod azt a világosságot, akkor neked adja az erőt arra, hogy Isten fia legyél, amelyre eleve el voltál rendelve, hogy az legyél. Szóval ragadjátok meg azt a dolgot, és fogadjátok be azt a dolgot, és továbbra is fogadjátok be azt a dolgot, és aztán még mindig csak fogadjátok befelé azt a dolgot. Bent testvér azt mondja, a Nap felemelkedése című üzenetben, na most figyeljetek, ahogy mi most zárunk. Na most figyeljetek, ez olyan, mint amikor egy kicsinke kis magot fekszik a földben. Na most potenciálisan ti már fel vagytok támadva. Na most figyeljetek nagyon, hogy mit mond itt. Te feltámadsz, amikor magadba fogadod a Szent Szellemet. Elhiszitek ti ezt? Miért? Mert az életnek a csírája megtalált téged. Az életnek a csírája, amely az volt, hogy te legyél ott a kezdetben, az megtalált téged. Te visszakapcsolódtál, ahonnét eljöttél, és az élet te benned összekapcsolódott azzal a másik élettel, azzal a másik résszel, és az megelevenítette a magot az életre, és te már fel vagy támadva, amikor te magadba fogadtad a Szent Szellemet. Na most észrevettétek, hogy amikor eljöttünk a földre, és amikor beleszülettünk ebbe a földbe, mi ott voltunk Genezis 1-2-ben, mi beleszülettünk ebbe az ítéletbe, mert mi egy szexuális úton jöttünk el, és azáltal, hogy ezen a szexuális úton jöttünk el, az elesett szülők által, az elvitt bennünket ebbe az ítélet állapotába, és mi be vagyunk takarva sötétséggel, ámen, de ott fekszik egy mag abból az előző civilizációból. És pontosan ez az a civilizáció, amelybe én megyek vissza, ez az, amellyel én azonosítva vagyok, ez az én örökségem, ahonnét a szüleim származnak, ez az én születésem, de ott fekszik egy mag, és aztán egy bizonyos pontnál Istennek mennie kell azt a dolgot, és el kell választania azokat a vizeket, a sötétség vizeit, mindazokat a félreértéseket, és azoknak a mentális gondolkozásoknak a felhőit, és az a te feltámadásod, az a gyülekezet a feltámadásban, az a te feltámadásod, és az nem más, mint az, akinek te oda voltál számba, hogy legyél a kezdetben, amelyik ott van a bensőben, az az élet ott van a bensőben. De most figyeljétek az ő következő állítását, a te tested már potenciálisan fel van támadva, szóval te feltámadsz akkor, amikor megkapod a Szent Szellemet, te ott már fel vagy támadva, és a te tested potenciálisan fel van támadva, mert most az az élet, amely ott van az én bensőmben, az már fel van támadva, ámen, azáltal az újjászületés által, és újjá van születve, az egy új élet, az egy új teremtés, akárhogyan is akarod azt megnevezni, és az az élet ott az én bensőmben, az a szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz a szellem meg fogja eleveníteni a te halandó testedet. Szóval most az a megelevenítő erő ott van a bensődben, és az elkezdi megeleveníteni a te halandó testedet, és az elhozza azt a feltámadásba. Szóval a te halandó tested már potenciálisan fel van támadva. Amen. És az nem fog addig befejeződni a feltámadásban, ameddig a te atomjaid meg nem cserélődnek. De te azt mondod, honnan tudod, hogy az fel van támadva? Hát, te cigarettáztál, te ittál, és te hazudtál, ámen, de valami megváltoztatott téged, valami történt. Mi az? Az az élet ott a bensőben, és most Krisztus ott van abban a kontroll, abban a kezelő toronyban, és megeleveníti ezt a halandó testet, elhozza azt az igének az életéhez, elhozza ahhoz, hogy olyan legyen, mint az igének az élete, kis lépésről lépésre, és napról napra. Na most figyeljétek, hogy mit mond itten. Na most nézzétek azt a kicsinke kis magot, amely ott el van ültetve a földbe, annak kell inni abból a forrásból, abból a vízből, amely esik lefelé, és ahogy ő iszik, az folyamatosan nyomul felfelé ahhoz a dologhoz, és egyre jobban hasonlít ugyanarra a magra, amely elment a földbe. A gyülekezet pontosan ezen az úton jött el, megigazulás, megszentelődés, és aztán a Szent Szellem keresztsége, és most az virágzik. Istennek a szelleme ezen a dolgon jött keresztül, az igazságnak a szelleme ezen az úton jött el, és pontosan ugyanúgy jött el az Antikrisztus, ugyanazon a módon, és az most virágzik egy hatalmas gyülekezetek egyesülésében. Látjátok az egész dolgot? Na most az a dolog eljön az egyéniben is pontosan ugyanúgy működik, ugyanazzal a mértékkel az Istennek, mert ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Na most figyeljétek, te a te utadon vagy, és növekszel a feltámadás teljességébe, és vezetve vagy a szellem által. Szóval a te tested már fel van támadva potenciálisan, és az a tested már benne van a feltámadásban, mert az már megváltozott azokból a dolgokból, amelyeket te szerettél, és amelyeket te régen tettél, de ott van most egy másik élet, és az a természet ott a bensődben, az nem találkozik azzal a természettel ott a testedben. Vagyis pontosabban, ez az új természet nem olyan természet, mint az öreg testé. Mert a te testednek a természete, az akart tenni bizonyos dolgokat, és annak voltak bizonyos kívánságai, és az az öreg természet, amely benned volt, az ugyanazokat a dolgokat szerette. Szóval, hogyha ő akart vágyakozni, akkor az a természette benned, az ugyanazt a dolgot tette, vágyakozott. De valami megváltozott ott a te bensődben. Amen. Amikor te újjászülettél, ott valami történt, és az a maga, mely ott van a te bensődben, az megelevenedett az életre, és az az élet, amely ott van a te bensődben, az nem találkozik azzal a természettel, amely ott van a te testedben. Szóval most az az új természet ott a te bensődben, az fogja a te testednek a természetét, és uralkodik felette, és pontosan ezért számos keresztény sokszor összezavarodik. Hát, hogyha én újjászülettem, akkor miért vagyok még mindig megkísértve vágyakozások által? Miért vagyok én még mindig megkísértve azért, hogy hazudjak? Miért vannak még mindezek a kísértések? Ez azért van, mert az a külső ember az még nem lett teljesen megcserélve. Ő csak tárgyává lett téve annak a benső embernek. De te felismered, hogy már ott nincsen egy ugyanolyan szeretet ott a belső ember és a külső ember között. Azok nem ugyanazokat a dolgokat szeretik. Ott nincsen semmiféle egyetértés a bűnben. Ott a belső és a külső ember között nincsen egyetértés, valami megváltozott. És még akkor is, amikor a külső ember akarja azt, az a belső ember gyűlöli azt. És még akkor is, amikor az a külső ember ott az ördögnek a csapdája hatására elesik annak a külső embernek a vágyakozása által, de ott valami a te bensődben, amely gyűlöli azt a dolgot, és megtagadja azt a dolgot, és azonnal bűnbocsánatért esedezik, és azonnal visszaáll a sorba. Miért? Mert valami van ott, van egy élő dolog ott a bensőben, az életnek a forrása, amen, és az folyamatosan tör felé az örökkévaló életre, és az fogja és hozza a testet, elviszi az elragadtatásnak a szakához, elviszi a feltámadáshoz. Dicsőség az Úrnak! Te ott vagy a te utadon, és növekszel a teljes feltámadáshoz, és a szellem által vagy vezérelve. Pontosan ugyanúgy, ahogy az a nap húzza azt a kis növényt fölfelé, szóval neked is innod kell Istennek a forrásából, és látjátok, az a kis mag csak egyetlen dologból tud inni. Na most, hogyha te egy kis olajat öntesz arra a magra, és hogyha csak egyetlen alkalommal teszed meg, az megöli azt, és ez így van. De hogyha poshat vizet öntesz rá, és az a poshat víz az nem jó annak a kis növénynek, az biztos, az teljesen be van szennyezve, és az megállítja annak a növekedését, az nem fog hordozni semmiféle gyümölcsöt. De hogyha te valós, puha esővizet öntesz rá, amen, és semmiféle emberek által készített kémia nincs benne, csak engedjétek meg, hogy az a mennyből felülről jöjjön el, és csak nézzétek azt a kicsinye kis növényt. Egyik víz sem fogja úgy növeszteni azt a kis növényt, mint az esővíz. Tudjátok, számtalan alkalommal mi tűnődünk azon, hogy miért nem növekszünk elég gyorsan, de tudjátok, a hatalmas kérdés az az, mit iszol? Beszennyezzük a mi saját vízünket? Elhagyjuk az igét, amen? Vagy pedig ott maradunk azzal a friss vízzel, amely eső formájában jön le hozzánk, teljesen puha víz, amelyben nincsen semmiféle emberi gondolkodás, nincsen semmiféle kemikália, nincsen az embernek a vágyakozása benne, csak frissen hullik lefelé a mennyből. Na most az fogja növeszteni a magot. Amen. Na most én azt hiszem, hogy elkezdek prédikálni arról, amiről valójában én beszélni akartam. De én remélem, hogy mi ugyanazon az oldalon vagyunk, mert itt nincsen semmiféle új dolog, és már voltunk ezen a területen, ahová már Isten elvezetett bennünket. De Isten nem engedi, hogy elmenjünk ezektől a dolgoktól, mert ez még mindig szükséges. És ez egy olyan kijelentés, amelynek sokkal mélyebbre kell mennie, és gazdagabbá kell válnia, és sokkal élénkebbé kell válnia a mi életünkben. Nekünk szükségünk van erre a dologra. Krisztus az Istenek titka kijelentve című üzenetben. Na most a prófét azt mondja, az első dolog, hogy Isten ki akarta jelenteni magát az emberek számára, és ő azt nem tudta megtenni, mint egy hatalmas Jehova Isten, ahol ő betakarta az egész űrt, az egész időt és az örökkivalóságot. Ő azt nem tudta megtenni, Ő túl hatalmas ahhoz, hogy vala és ki legyen jelentve az embernek, mert az túl titokzatos lenne. Hogyan lehet az, hogy az a hatalmas lény, amelynek soha nem volt kezdete, és miután te lementél annak a billió időnek a körbeforgásába, vagy pedig trillió időbe, és beszélünk a fényévekről, és aztán elmész az örökkivalóságba, és még mész tovább, és az a hatalmas dolog, amely ő mind volt, és még mindig az, de amit ő meg akart tenni, na most ő szerette az apasságot, mert tudjátok, ő egy apa volt, és az egyetlen mód arra, hogy ezt kifejezze, ő az embernek a fiává vált. Na most én szeretném, hogyha megragadnátok ezt az állítást, és mi el fogunk tölteni ezzel a dologgal egy kis időt. Ő egy atya volt, ő benne volt az ő tulajdonságaiba, és ő vágyakozott afelé, hogy egy apa legyen, de az egyetlen mód arra, hogy ő ezt kifejezze. Szóval mit akart ő tenni? Mit akart ő tenni, amikor ő az ember fiává vált? Ő meg akarta mutatni, hogy ő az atya. Szóval Isten, na most ragadjátok meg ezt a dolgot, és tartsátok a szívetekben. Isten annak érdekében, hogy bemutassa magát teljesen, neki el kell játszani mind a két részt. Mert ott nincsen semmi más tökéletes mód arra, hogy legyen egy tökéletes megjelenítés, megmutatás Istennek a természetéről. Szóval annak érdekében, hogyha Isten be akarta mutatni az ő atyaságát, apaságát, na most ő ezt megpróbálta Ádámban, de Ádám elesett. Szóval az egyetlen mód arra, hogy ő kifejezze az ő atyaságát, az ő atyai mi voltát, ő neki az embernek fiává kellett válnia. Szóval annak érdekében, hogy Isten egy pontos bemutatást adjon az ő atyai mi voltáról, neki az ember fiává kellett válnia. Szóval abban a tökéletes fiú kifejezésben meg tudtam mutatni, hogy mi is az az atya. Szóval neki azzal az ellen példányá kellett válnia, annak érdekében, hogy bemutassa azt, amit ő megpróbált bemutatni. Én remélem, hogy ezt a dolgot ti megértitek, és tartsátok ezt a konceptust elég erősen, tartsátok ezt az elgondolást nagyon erősen a ti szívetekben, mert annak a dolognak nagyon sok tennivalója van te veled, meg én velem. Na most ő szerette az atyaságot, mert ő egy atya volt, és az egyetlen mód arra, hogy azt kifejezze, neki az embernek fiává kellett válnia. Pontosan ez az ok, amiért Jézus azt mondogatta, embernek fia. Na most látjátok, ők nem tudták, hogy miről beszélt Jézus, de most ti ezt megérthetitek. Ő ki akarta fejezni saját magát, és ez volt az egyik azok közül, a három dolog közül, amit ő akart tenni, hogy kifejezze saját magát, azonosítsa saját magát ott az emberi lényben, azzal azonosítsa magát, és hogy kijelentse magát Krisztusban. Szóval ez volt az ő hatalmas, mert az, amit ő akart tenni, az az volt, hogy megmutassa saját magát, és ez egy hatalmas vágyakozás volt neki, amelyet ő meg akart tenni, és az első dolog, amelyet ő meg akart tenni, az az, hogy azonosítsa saját magát, leleplezze magát ott az emberi lényben, hogy megmutassa saját magát ott Krisztusban. Aztán az ő másodlagos dolga az volt, hogy neki legyen elsőbsége az ő hívőinek a szívében, ami nem más, mint az ő menyasszonya, hogy ő az emberben éljen. Na most figyeljetek ide, ez Isten hatalmas vágyakozása. Na most ő nem beszél a te vágyakozásodról. Ő az ő saját maga vágyakozásáról beszél. Az első az volt, hogy kifejezze magát az embernek tökéletesen, hogy kifejezze saját magát az emberben, emberi formában, kifejezze magát Krisztusban, és aztán másodlagosan, hogy legyen elsőbsége az emberekben, hogy ő tudjon élni az emberben. Ez volt az ő hatalmas vágyakozása. Na most nem számít, hogy mennyire sírunk mi Isten felé, hogy éljen bennünk, és mondjuk azt, hát élj bennem, Uram, gyere és tölts meg engemet. Amen, mert az az ő vágyakozása volt ott az első helyen. Az egyetlen dolog, amiért mi felsírunk, az, ami már ott benne volt az ő elméjében. Mi sírunk azokért, mi felsírunk azokért a dolgokért, amelyet már ő eleve elhatározott, és amit már ő eleve elrendelt, hogy megtesz. Azok nem a mi gondolataink voltak, az nem a mi kívánságunk volt, az az ő vágya. Az az ő vágya, amely el van bennünk ültetve. Amen, mert ha az nem az ő vágya lett volna, amely bennünk el van ültetve, akkor ami emberi születésünk által, ami emberi születésünk által az a vágy soha nem lett volna meg helyesen. Na most azt mondod, hát néhány ember csak úgy szereti az Urat. Ők nem látják őt, de ők csak akarják Istent. De tudjátok, sok-sok alkalom, amikor mi leásunk annak a dolognak a mélyére, még ott saját magunkban is, tudjátok, sok része abból a dologból az egy önző szeretet. Mert az emberek, tudjátok, meg akarnak lenni mentve. Ők nem akarnak a pokolba menni. Ők meg akarnak mentve lenni. Ők helyesek szeretnének lenni. Ők szeretnék azokat a dolgokat. Ők szeretnének hasznot húzni abból a dologból. Ők szeretnének jutalmat kapni azért. Ők szeretnék mindazokat az áldásokat. És szeretnék, hogy az ő imádságaik meg lennének válaszolva. De tudjátok, sok-sok alkalommal az nem az a tiszta szeretet Isten felé, abba bele van keverve az önzőség. És tudjátok, mi pontosan ugyanezen a módon lehetünk, de ott van egy tisztaság abban az eleve elrendelt magban, mert az nem más, mint Isten. És ott nem más történik, mint hogy Isten felsír Isten után, Istennek a terve után. Az nem más, mint Isten, aki felsír az ő akaratának a megtestesülése után, amely már bele van helyezve abba a magba. Szóval ez volt az ő kifejezése, hogy ő az emberekben él, pontosabban, hogy az emberekben éljen. Na most ő ezt a dolgot meg tudta tenni Ádámban és Évában, de a bűn elválasztotta őket, és most ott kellett legyen valami mód arra, hogy Isten azt visszaszerezze. Ó, figyeljetek, ez nagyon gazdag az én számomra, még csak erre a dologra is gondolni, látjátok, ami Istennek az akarata volt. Na most miért nem hagyta csak Ádámot meg Évát azon módon? Akkor ő soha nem lett volna képes arra, hogy kifejezze az ő teljességét, az ő teljes tulajdonságait, mert tudjátok, hogy ő lehetett ott egy apa, és ez mind igaz, de ő úgy szintén egy megmentő is. Hogyan tudjátok, hogy ő az? Ő az, mert nekem megvolt az a megtapasztalásom, és ő egy megváltó, és neki ki kellett azt fejeznie. Hogyan tudta ő ezt a dolgot megtenni? Csak is Krisztuson keresztül? Hogyan tudott egy fiú lenni? Csak is Krisztuson keresztül? Hogyan volt ő képes arra, hogy egy gyógyító legyen? Csak is Krisztuson keresztül? Látjátok, minden egyes dolog ott végződik be, fejeződik be egyetlen egy személyben, Jézus Krisztusban. Ó Istenem, amikor én erre a dologra gondolok, akkor látom, hogy mindenféle rendszer, dinamináció csak eltűnik, minden egyes dolog eltűnik. Amikor láthatom Istennek azt a hatalmas tervét, hogy kifejezze saját magát. Szóval mi volt Istennek a hatalmas terve? Hogy megmutassa saját magát? Na most, hogy neki megvolt az első dolog, hogy ő megmutassa magát Krisztusban, aki a teljessége volt az Istenségnek, itt testben közöttünk, és ő ezt fogta, ezt az Isten teljességét, hogy elhozza testileg az emberekbe, akiben neki lehet elsőbsége, és ahol ő lehet a vezér. Szóval ez volt Istennek a hatalmas terve, hogy megmutassa saját magát. A jel című üzenetben, na most itt azt mondja, hogyan lehetett volna ott egy tökéletesebb áldozat, mint hogy Isten saját maga az áldozattá válik, és aztán Isten testé vált az ő saját maga által teremtett vérben. Ez volt az egyetlen mód arra, hogy Istennek az élete visszatérhet hozzánk. Na most látjátok, hogyan lehetett volna ott egy tökéletesebb áldozat, mint Isten saját maga, aki azzá az áldozattá vált. Szóval tudjátok, amikor mi igazán visszalépünk és elkezdünk ezeken a dolgokon gondolkozni, Isten játssza el az összes részt. Ez egy hatalmas dráma, és Brehm testvér folyamatosan beszél ezekről a dolgokról. És ő azt mondja, na most mint egy hatalmas dráma, ahogy ő ott nézte a Rómeó és Júlia című darabot, ott az ő lányának az iskolájában. És aztán ott volt egy fiú, aki néhány részt játszott el, pontosabban néhány szerepet játszott el, egyetlen egy fiúcska. Ő csak fogta magát, lejött arról a színpadról, és átvette az ő öltözékét. És ott most egy olyan Istenről beszél, aki folyamatosan megcserüli az ő állarcát. De az mindig ugyanaz az a szereplő volt, teljesen végig. Mindig ugyanaz a színész. Az mindig ugyanaz a színész volt ott végig abban a drámában. Mert Istennek megvolt ez a dolog az ő elméjében. Ezek a gondolatok, hogy ki is ő valójában. és ő bemutatta, hogy ő micsoda, ez a része a megváltásnak, ez ő maga, és az ő tulajdonságai, az ő fia és az ő lányai, az ő saját maga, az ő gondolatai, az ő elméje, az az ő igéje, az az ő kifejezése, amit ő ki akart fejezni ebben a napban, és ahogy ő keresztül megy azokon a dolgokon, ő az, aki eljátsza mindezt a részt, ő csak fogja és kicserél az ő állarcát. Dicsőség az Úrnak! A szmírnai gyülekezeti korban, a gyülekezeti korok című könyvben, János 15.6-ban, pontosabban János 15.16-ban, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Na most az Isten igéje szerint a mennyasszony ki volt választva a világ lefektetése előtt, és ennek a mennyasszonynak a kiválasztása az el volt tervezve Istenben saját magában. Efézus 1.9 és Róma 9.11 azt mondja, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon. Te nem tudod ezt a dolgot másféleképpen olvasni. Annak a szívnek az akarata, annak az örökké való elrendelésnek az alapja, az az volt, hogy Istennek legyen egy mennyasszonya az ő saját választása szerint. És ez az elhatározás ott volt saját magában, és azáltal, hogy az ott volt az ő bensőjében, az már le volt fektetve a világ lefektetése előtt. Szóval az a te elgondolásod volt, az a te ötleted volt, hogy te egy mennyasszony legyél? Te eldöntötted azt a dolgot magadban, hogy te mennyasszony leszel? És akkor Isten azt mondta, hát mivel te mennyasszony akarsz lenni, hát akkor legyen, és akkor elveszlek téged, mint mennyasszonyt. Nem, ez az ő eleve elrendelt dolga volt, ez az ő akarata volt, ez volt az ő szívének az akarata, hogy legyen neki egy mennyasszony az ő saját választása szerint. Mert ez az egyetlen mód arra, hogy neked meglegyen a helyes mennyasszonyod. Én remélem, hogy ti ezt a dolgot megértitek. Az egyetlen mód arra, hogy neked meglegyen a megfelelő mennyasszonyod, az az, hogyha neked van egy saját által választott mennyasszonyod. Na most figyeljetek nagyon, mielőtt még csak egy kis csillagocska is létezhetett volna, Isten már Isten volt. Na most Isten az nem más, mint egy imádásnak a tárgya, és ott nem volt még senki, aki imádja őt. Szóval ő ennél az időnél, ennél az alkalomnál ő még csak potenciálisan volt Isten, és ő úgy volt ismerve, mint örökkévaló szellem, és a mennyasszony már ott volt az ő elméjében. Ő már ott volt, a mennyasszony már létezett az ő gondolataiban. És mi a helyzet azokkal az Isten gondolataival? Azok örökkévalóak, nem de? Az örökkévaló gondolatai Istennek. Na most engedjétek meg, hogy megkérdezzem, Istennek a gondolatai örökkévalóak? Hogyha ezt a dolgot meg tudjátok látni, akkor ti sok dolgot meg fogtok látni. Isten nem változtatható meg az ő eszenciájában, vagy pedig az ő viselkedésében. Mi ezt a dolgot már tanulmányoztuk, és ez a dolog már bebizonyosodott. Isten örökkévaló, és az ő képessége, és ennek okáért ő Isten, és mivel ő Isten, ő mindenhol jelen van. És hogyha ő mindenütt jelen van, akkor ő nem most tanul valami dolgot, és még csak nem is tanácskozik saját magával, és neki nincsen szüksége arra, hogy bármelyik időben valamilyen dolgot adjon hozzá az ő tudásához. Mert hogyha neki tenni kell valamit az ő tudásához, akkor ő nem mindenható, nincsen mindenütt jelen. Na most a legjobb dolog, amit mi mondhatnánk, az az, hát hogy ő valamikor majd Isten lesz, de tudjátok, ez nem igei. Ő mindentudó. Ő neki soha nem volt egy új gondolata semmiről, mert mindaz az ő gondolatai, azok már megvoltak neki, és azok mindig meglesznek neki, és ő tudja a végét a kezdettől, azért, mert ő Isten. Így az Istennek a gondolatai örökkévalóak, és azok valósak. Na most itt nincsen semmiféle új, és mi ezekről már beszélgettünk ezelőtt, de nekünk ezeknél a gondolatoknál még egy kis időt el kell töltenünk, akármilyen oknál fogva is. De pontosan ezért mondod azt, hát tudod, én ott voltam, és amikor te valakinek azt mondod, hát én már ott léteztem Istennek a gondolatában, elméjében, és akkor valaki azt mondhatja, hát az csak az ő gondolata volt. Erre én azt mondom, hé, figyeljetek ide, hát hogyha azok csak az ő gondolatai voltak, akkor te mit próbálsz megtenni? Te megpróbálod elhomályosítani, megpróbálod lekicsinyíteni az ő gondolatait? Hát azok csak olyan másodlagos dolgok voltak, azok nem valósak voltak, de az ő gondolatai valósak, azok már mind valósak, azok mind megérinthetőek, azok mind valósak. Hát te azt mondod, hát ez csak az ő gondolataiban volt. Hát tudjátok, én nagyon boldog vagyok azzal, Én rendben vagyok azzal a dologgal. Pontosan úgy, ahogy te azt mondod, hát az Úr eljött ezekben a napokban, és az emberek azt mondják, hát az nem igazán az ő eljövetele, az az igének az eljövetele. Hát nem ő az ige? Na most ő az ige, vagy nem ő az ige? Vagy pedig egyfajta az ő, egyfajta féle ige ő, és aztán valamikor ő eljön később. Nem, az ige eljött, és ő maga eljött ebben a generációban. Ő eljött, mind az ige, és az ige az itt van, amen. És hol van most az az ige? Az a mennyasszony formában van itt, amen. Ő itt van, és én meg ott voltam, amen. Hát, te meg csak azt mondhatnád, hát ez csak egy gondolat volt. Hát, tudjátok, én rendben vagyok azzal, hogy én csak egy gondolat formában léteztem ott. Mert azok a dolgok örökkivalóak és valósak, és azok mindig voltak. Na most az nem úgy csak egyszerűen van ott, mint az ember azzal a tervel, amelyet ő felrajzolt, és aztán egy napon le fog fordítani, ott bele fogja fordítani anyagba és formába, hanem azok már valósak, és örökkévalóak, és részei Istennek. Én ott voltam az ő gondolataiban. Azok már valósak, és örökkévalóak, és része Istennek. Na most én azt a dolgot megragadom, elveszem. Én elhiszem azt. Valami ott az én bensőmben, ami sokkal több, mint az én agyam. Ámen, mert tudjátok, az én agyam azt mondja, hát igen, talán úgy lehetett. De ott az én bensőmben valami azt mondja, hogy ámen, ámen, ámen és ámen. Én ott voltam, az teljesen valós. Az egy megtapasztalás volt Istennek az elméjében, ott ezelőtt, és valami az én bensőmben visszatud oda tükröződni. Miért? Mert a szellemi amnézia kezd felemelkedni. Na most mi megyünk egy kicsikét itt mélyebbre, ahová mi el akarunk menni. 1964-ben Isten az ő saját igéjének magyarázója című üzenetben. Na most mindazok, amik mi vagyunk ma, azok az ő tulajdonságainak a bemutatása. Na most mindaz, ami te vagy. Na most én nem gondolom, hogy ezt olyan módon érti. Én nem hiszem, hogy itt egy ledegradálása jön a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy ő azt érti, hogy minden, ami rólad szól, a te valós eszenciád, mindaz, ami te vagy, mindaz, ami valójában te vagy, nem az a kémia, amely ott ment édesapád és édesanyád között, és aztán kijött az, amit Isten akart, hogy visszatükrözzön, de az nem tudott eljönni tökéletesen, mert bennem megvoltak mindazok az összekeveredések ezen a hibrid dolgon keresztül, de az még mindig elég volt arra, hogy Isten visszatükrözze azt a dolgot, amelyet vissza akart ő tükrözni abban a magban. De ő arról az eredeti énedről beszél ott a bensődben, és mindaz, ami te vagy, mindaz, amik mik vagyunk ma, azok az ő tulajdonságainak a bemutatása. Na most először ő még csak nem is volt Isten. Na most mi tudjuk őt hívni az örökkévalónak. Ő még csak nem is volt Isten, mert az angol szó arra, hogy Isten, az nem más, mint imádásnak a tárgya. És ott nem volt senki, aki tudja őt imádni. Szóval ő akkor az az örökkévaló volt, és ő volt a fő forrása minden intelligenciának. De abban a forrás, abban a fő forrásnak az intelligenciájában, ott nem volt még semmi, ott nem volt egy Ádám se, egy molekula semmi. Ott nem volt még egy csillag sem a hold, sem a nap. Na most Isten, amit mi ismerünk ma, mint Isten, az volt ott az a hatalmas szellem, amely örökkivaló. Az soha nem kezdődött el, és soha nem nincs vége, de ő már ott volt, és ő benne voltak az ő tulajdonságai. Na most én remélem, hogy megértitek, ahogy mi olvassuk ezeket az idézeteket, de Brehm testvér eljön ott a pecsétek után, 1964-ben és 1965-ben, ő elkezd azon munkálkodni, hogy visszavigyen téged oda, hogy fogjon, megragadjon téged és elvigyen vissza oda, hogy megmutassa veled a te létezésedet ottan, a te megértésedet ottan, és a te kezdetedet ottan. Mert tudjátok, az nagyon is lényeges, hogy győzedelmeskedjünk emez amnézia felett, és hogy felismerjük, hogy ez nem azután történt, miután én meg voltam születve, és aztán elérkeztem valamelyik 20-as éveimhez, és aztán kapcsolatba léptem az igazsággal, és aztán azt mondogattam magammal, hát én úgy gondolom, hogy én szeretem ezt a dolgot, és én része akarok ennek a dolognak lenni, és aztán hát Istenem, megmenteni engemet? és aztán betöltenél engemet a te szent szellemeddel? És aztán én most Istennek egyik fia vagyok? Na most Brent testvér megpróbál bennünket kiemelni ebből a gondolkozásból, és megpróbálja nekünk megmutatni, hogy az nem más volt, mint egy dráma, ami le volt játszva. Ez nem volt más, mint Istennek a bemutatása itt ezen a földön. De valójában az az egész esemény, az ott játszódott le az ő elméjében, millió meg millió évekkel ezelőtt, vagy mielőtt te még tudnál számolni millió meg millió éveket, az már mind le volt játszva, az már mind ott volt. Ámen, és te nem más csinálsz, mint hogy megcselekeded a te részedet ennek a drámának, pontosabban lejátszod a te részedet ennek a drámának, azért, hogy Isten be legyen mutatva az ő tulajdonságainak a teljességében. Na most, Brem testvér, eljött és felemelt bennünket ebből a rendszerekből, ebből a dinamonációkból, és felemel bennünket azokból a dolgokból, hogy bármi dolgunk is legyen ezekkel a dolgokkal. Felemel bennünket abból az elgondolásból, hát, hogyha én tudnám választani Istent, vagy pedig nem tudnám választani Istent, hát akkor én meg tudnák mentve lenni, vagy esetleg el tudnék esni. Ő megpróbálja az Isten gyermekeit, Isten magját belehelyezni az ő pozíciójukba, mert tudjátok, addig a pontig, ameddig nincsenek benne helyesen az ő pozíciójukba, addig nem fogják megtudni, hogy pontosabban mik is ők valójában. Mert tudjátok, addig pontig neked mindig megvan az ijegységed, az a félelmed, az az aggodalmaskodásod. Hát, hogyha én rajtam múlik az egész dolog, akkor én elesek. Hát ez így van, mert tudjátok, hogyha ez mind rajtad függene, akkor te biztos, hogy elesnél. És pontosan ezért volt elhatározó a világ lefektetése előtt, hogy az ne bukjon el. Mert tudjátok, ez sokkal több, mint az, hogy te elesnél, vagy pedig éppen sikeres lennél. Itt Istenről van szó, aki mind a két felett, mind a két részt lejátsza. Amen. Neki biztosra kellett menni abban, hogy az ő tulajdonságai be lesznek mutatva. Teljesen helyesen. Neki biztosra kellett menni abban, és Isten nem hagyott semmit a véletlenre. Ő nem csak reménykedett azon, hát lesz ott egy mennyasszony az idők végén, és aztán úgy gondolta, hogy engem vagy téged választ, mert ő akart egy tökéletes bemutatást, hogy be tudja magát mutatni a mennyasszonyon keresztül, és meg akarta mutatni, hogy mi is volt az ő szívében, az ő örökkévaló célját. Ő nem úgy gondolkozott, hát remélem egy napon majd ott lesznek, és én remélem, hogy bennük elég kapacitás lesz erre a dologra, és meg lesz a képességük arra, hogy ezt a dolgot befogadják. Nem, neki biztosra kellett menni abban, hogy az itt lesz ma. Szóval ő fogta és kiosztotta magából a saját részét erre a napra. És ez volt az ő tulajdonsága, ez volt az ő gondolata, az ő igéje. Az ki lett osztva erre a napra. És tudjátok, az a kicsiny kis részecske, az volt eleve elhatározva arra, hogy te legyél Istennek fia vagy lánya, hogy bemutassad, kifejezzed Istent abban a tulajdonságban, ezen a napon. Ő biztosra akart menni, hogy az nem fog elesni. Szóval ő saját magát felosztotta erre a napra, azért, hogy ő mind a két részt el tudja játszani. Hát, tudjátok, azt is mondhatnátok, csettestvér, ez egy kicsikét olyan túl messzinek tűnő sztori, történet. Ez az üzenet, barátaim. Ez az üzenet. Nem testvér azt mondja, ti nem tudjátok, hogy kik vagytok. Ti nem lesztek, ti már most Istennek fiai vagytok. Nem pedig belenézünk a jövőbe. Én mindig Istennek fia voltam. Isten nem teljes nélkülem. Ez az igazság. Nem azért, mert én valamit tettem. Nem a cselekedetek miatt, és nem a képesség miatt, vagy pedig a választások miatt. Nem azért, mert jól cselekedtem és jól viselkedtem. Nem azért, mert jó szüleim voltak. Nem azért, mert jó neveltetésben volt részem. Ezeknek egyiknek sincs köze ehhez a dologhoz. Annak nincsen semmi köze én hozzám. Ő határozta el ezt a dolgot, ő döntötte el ezt saját magában, ő eleve elrendelte ezt a dolgot magában, ő biztosra ment abban, hogy ő itt lesz ma, szóval ő belehelyezett az én szívembe valamit, belém helyezett valamit, ami sokkal több volt, mint amire ez a test képes. Ő belém helyezett valamit, amely ő tőle van, ő tőle jött, és ez a rész, amelyet ő akar, hogy én legyek, amelyet ő elhatározott, hogy én legyek, amely az én valós énem, mert Isten egy család akar lenni. Ő ki akarja fejezni az ő fiait és az a lánya és az ő lányait itt ezen a földön. Szóval ő felosztotta saját magát egy fiúnak, egy lánynak, fiú-lány, és annak megvan Istennek a DNS-e, az Istennek egy része, és ez az Istennek a része tud válaszolni Isten igéjének, mert az ugyanaz az anyag. Megértitek ti ezt a dolgot? Hogyha az ige te benned van, amikor az ige eljön az igéhez, az két rész ugyanabból az anyagból. És Isten azáltal, hogy elszórta az ő saját igéjét bele a földbe, tudva, hogy milyen kor és hogy milyen földet, ő tudta, hogy melyik agyagedénybe jött bele az a mag, és ő úgy csinálta, hogy te vagy az az edény. Te vagy az az agyagedény, amely tele van kosszal, tele van földdel, de ő tudta, hogy benne lesz egy mag abban az agyagedényben. Ő eleve elrendelte, hogy az ő magja benne lesz abban az agyagedényben, és amikor életet ütött annak a magnak, akkor az az élet abban a magban fogta és átvette az uralmat a felett, az agyagedény felett. És aztán az agyagedény és az egész föld, az növekszik azért, hogy gyümölcsöt hozzon elő, hogy bemutassa Krisztust, hogy bemutassa Istennek a tulajdonságait. És Isten ezt beprogramozta, ő biztosra ment abban, hogy ez nem fog elesni, az nem tud elesni, annak sikeresnek kell lennie. Szóval ő fogta és elhelyezte azt a magot a földbe, és az a mag egy része volt saját magának. Szóval mindaz, amit neki meg kellett tennie, az az, hogy el kellett egy kis részét hoznia magának, amely összetudott illeszkedni azzal a maggal, megegyezett azzal a maggal. És amikor az a két dolog találkozott, neki nem kellett rábeszélnie senkit semmire, neki nem kellett rábeszélni, vagy pedig tolni senkit semmire, neki nem kellett nyomást gyakorolnia senkire, neki nem kellett senkit megfélemlítenie. Szóval látjátok, mindaz a dinamonációs vagy rendszerbeli taktika az nem működik, hogy megmentsük az embereket, mert mindaz, amire nekik szükségük van, az nem más, mint az Úrának a világossága. Mindaz, amire nekik szükségük van, az igaz kijelentése erre az órára, az igének az igaz kijelentése erre az órára. Mert hogyha van egy mag abban az agyagedényben, az a mag be van programozva ennek a kornak a világosságára. És amikor ennek a kornak a világossága megüti azt a magot, az el fog jönni az életre. Neked nem kell azt rábeszélned, nem kell húznod, nem kell nyomnod, neked nem kell azt a dolgot légtelenítened, nem kell azt a dolgot felpumpálnod, mert az élet már ott van benne. És amikor az élet eljön az élethez, az kipattan az életre. Amikor az ige eljön az igéhez, az kipattan az életre. Amikor a sas sikolya kiállt a sasnak, na most megértettétek ezt a dolgot? Látjátok, hogy miről beszél Brem testvér? Isten olyanféleképpen programozta be azt, hogy ez nem fog elbukni. Hogyha ez nem ezen a módon történt volna, akkor az elbukott volna. Hogyha ez nem ezen a módon van, barátaim, akkor az nem fog működni. Szóval ez egy hatalmas dolog kimondani, de annak így kellett lennie. Ott nincsen semmiféle más remény a világ számára. Nincsen semmiféle más remény a dicsőség számára. Krisztus te benned, a dicsőség reménysége. Ott nincsen semmiféle reménység a mennynek a megbékéltetésére, és a föld megbékéltetésére, az, hogy ezek mind be legyenek fejezve. Mert a megbékéltetésnek a szolgálat az oda lett adva te neked, meg én nekem. Isten befejezi az ő munkáját, amelyet nem fejezett be Krisztus napjaiban. Ő itt hagyott egy részt erre a napra, hogy az be legyen végezve a mennyasszonyon keresztül. Ez mind része Istennek, a megbékéltetés, és az, hogy bemutassa magát ugyanazzal az alkalommal. Az Isten kifejezi saját magát, és ő nem engedi, hogy ez a dolog elbukjon. Az nem tud elbukni, ennek működnie kell. Szóval ő biztosra ment abban a dologban, hogy ez működni fog. Hogyan ment ezzel a dologgal biztosra? Azzal a maggal, az élet, azzal a maggal, amelynek élet van a bensejében, azzal a megtermékenyített maggal, amelyet ő tudott, hogy az elő fog jönni, abban a helyes állapotban, kondícióban. Szóval mindaz, amit Istennek kellett tennie, hogy biztosan megy abban, hogy az az élet megüti ezt a magot, és minden más dolog gondoskodni fog saját magáról. És mi úgy gondoltuk, hogy mi kerestük Istent? Mi úgy gondoltuk, hogy mi akartuk Istent? Felismertétek, hogy ez az ő vágyakozása volt, az ő terve volt, az ő célja volt, az ő akarata volt, amely minden dolgot vezetett a mi életünkben. Minden mi lépésünket, minden mi vágyakozásunkat, mindenféle jó dolgunkat és mindenféle rossz dolgunkat, mindenféle alacsony és magas pontunkat, az mind Isten volt, és hoz bennünket pozícióba, hogy mi szemben álljunk ezzel az élettel, hogy ez a dolog megelevenítse azt a magot, és hogy ott tartson bennünket a pozícióba, azért, hogy az a megváltoztató erő, amely már ott van a magban, az el tud jönni a teljes érettségre. Az már mind ott van. Na most hol is jártunk? Isten az ő saját igényének a magyarázója. És én még mindig olvasok ebből a könyvből ezt az idézetet. Na most itt azt mondja, ő benne voltak az ő tulajdonságai. Na most itt arról az időről beszél, amikor még ott volt millió évek ezelőtt, és ott nem volt semmi. Na most ő benne voltak az ő tulajdonságai. Azok az ő tulajdonságai voltak az Istennek. Az ő tulajdonsága arra, hogy atya legyen. A tulajdonsága arra, hogy fiú legyen. A tulajdonsága arra, hogy megváltó legyen, megmentő legyen. A tulajdonsága arra, hogy gyógyító legyen. Mindezek a tulajdonságok benne voltak. És ezek a dolgok, amelyek kilettek bontva azóta, ezek a tulajdonságok lettek megtestesülve. Na most, amit értek ez alatt, az ő tulajdonságai, az ő gondolatai voltak, és a szó az nem más, mint mielőtt még a világ meglett volna. Ti már Krisztusban voltatok, és ott kezdetben az Istenben. Na most ezt tesz benneteket, látjátok, ezt tesz benneteket az ő tulajdonává. És az egész dolog Isten saját maga, amikor Isten magát anyaggá teszi, megérinthetővé, és akkor ő most megérinthetővé válik, és láthatóvá, és így tovább. Na most én visszamegyek, és elolvasom ezt ismét. Na most Isten, na most az egész dolog az, ahogy Isten magát anyaggá teszi. Hogyan? Te benned és én bennem. És mindazokon a karaktereken ott a Biblián keresztül, és mindenkin ott az Új Testamentumon keresztül. Mik is azok a dolgok? Az nem más, mint ahogy Isten saját magát anyaggá teszi. Az nem csak én, azok nem csak az én döntéseim, az nem csak az én akaratom, nem. Isten saját magát anyagosítja, amikor az ige megtestesül. Na most itt azt mondja, na most el szeretném ezt olvasni ismét. Ti keresztények már ott voltatok benne az ő gondolatában, mielőtt a világ lehetett volna. Ti az ő gondolatainak a megtestesülése vagytok, mielőtt még csak világ lehetett volna. Ti már Krisztusban voltatok, ott Istenben a kezdetben, és ez tesz benneteket az ő tulajdonává, és az egész dolog Isten saját maga, ahogyan ő magát anyaggá teszi, megérinthetővé, azért, hogy ő megérinthetővé váljon, és láthatóvá, és így tovább. És ez Isten, az egész dolog, ami azt jelenti, hogy a mai nap Isten saját magát anyaggá teszi, azért, hogy ő megérinthetővé váljon, láthatóvá és érezhetővé. Hogyan? Te benned. Ő érinthető, ő érezhető, ő látható, ahogy az az élet keresztül folyik rajtad. Amikor te azzá válsz, amely Istennek a gondolata, amely ki van fejezve a te napjaidban, és te kifejezed Istennek a gondolatait, kifejezed Istennek az igéjét, az nem más, mint ahogy Isten anyaggá válik, az nem más, mint ahogy Isten érinthetővé válik, azért, hogy ő látható legyen. Ne felejtsétek el, ti írott levelek vagytok, amely minden ember által olvasható. Élő ige, élő Biblia. Na most menjünk János 10. részéhez, és 30. vers. 1. János 3. rész, hogy már most Istennek fiai vagyunk. Most. Nem, hogy leszünk, hanem mi már most azok vagyunk. Mi mindig azok voltunk, de mi elérkeztünk annak a felismerésére. Na most itt János 10. részében, a 30-as versben Jézus beszél itten, én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelnékik Jézus, sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudni illik te, hogy te ember létedre Istené teszed magadat? Na most Bent testvér ezt a dolgot megütötte. Nagyon jó. Ő egy nagyon jó munkát végzett. Felelnékik Jézus, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, Istenek vagytok. Szóval mivel nyitottuk ma ezt az összejövetelt? Ahogy a Biblia mondja, ti Istenek vagytok? És ti gyermekei vagytok a legmagasabbnak, a magasságosnak. Hogyha te Istennek a leszármazottja vagy, én már nagyon sokszor keresztül mentem ezen a rutinszerű gyakorlaton, de én ezt nagyon szeretem. Egy macska leszármazottja az egy macska. Egy kutyának a leszármazottja az egy kutya. És Istennek a leszármazottja az, ez nagyon egyszerű, hogyha Istennek vannak gyermekei, akkor ők nem lehetnek valami másfajta féle dolgok, mint ő saját maga. Hát te azt is mondhatnád, hát Istennek a gyermekei azok csak emberi lények. Amen. Az Istennek a tulajdonságai, az Istennek a génje, Istennek a csírája, Istennek a része, Istennek a leszármazottja. Szóval akármi is ő, a leszármazottnak ugyanannak kell lennie. Na most itt azt mondja, na most olvassuk el ismét a 32-es verset. Felelje nékik Jézus, sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudni illik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus válaszolt nekik, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, Istenek vagytok? Ha azokat Isteneknek mondá, akikhez az Isten beszédelőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok így ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok? Miért? Mert ő tudta, hogy ha ő az Istennek a fia, akkor neki pontosan ugyanannak kell lenni, akármi is Isten. Istennek a leszármazotta ugyanannak kell lenni, mint Isten. Szóval Isten fia volt, Isten volt. De János azt mondta nekünk, hogy ti már Istennek fiai vagytok most. Szóval te már most mondhatod, hogy én egy Istennek fia vagyok. És hogyha én egy Istennek fia vagyok, én Istentől jöttem, Istennek része vagyok. És Istennek szellemi genetikája ott van én bennem. Istennek génje és csírája az én bennem van. És pontosan ezért én Istennek egyik fia vagyok. Én nem azért vagyok Istennek egyik fia, mert fel vagyok matricázva. Én nem azért vagyok egy Istennek fia, mert valamit rám ragasztottak. Én nem azért vagyok Istennek egy fia, mert nekem van valamiféle dokumentációm arról. Értitek ti ezt? Én azért vagyok Istennek fia, mert Istennek egy része én bennem van. Ámen, és annak van egy kifejezése, mint egy Istennek fia, és én pontosan ezért vagyok Istennek egyik fia, mert Istennek csírája, Istennek génje, mert Istennek gondolata, mert Istennek az igéje, az ott van az én lelkemben, és az eljött az életre, ámen, és megalapoz engemet, megengedi, hogy ezért erő keresztül folyjon rajtam, és az legyek, mint aminek mindig el voltam tervezve, hogy legyek. Én mindig Istennek egyik lánya vagy fia voltam, ámen, én nem lettem átformálva Istennek egyik fiává vagy lányává, és hogyha én Istennek egyik fia vagy lánya vagyok, akkor én Istennek része vagyok, mert Istennek egyik része bennem van. Na most itt voltak azok a zsidók, és most ők képesek voltak arra, hogy ezt a dolgot megvizsgálják. Megnézzék ennek a dolognak az összetevőit. Hát, hogyha te Istennek fia vagy, akkor te saját magadat Istenné teszed? Amen. De hogyha ez a dolog igaz volt akkor, akkor az igaz ma is. Semmi nem változott. Na most ez nem úgy van, hogy te azt mondod, hát én Isten vagyok. Én Istennek egy része vagyok. Amen. Jézus megkapatta azt a dicsőséget az ő testi formájában, mert ő Istennek a teljessége volt, ami testé lett, de mi csak egy része vagyunk annak. Mi csak egy része vagyunk annak, de az még mindig Istennek egy része, és az még mindig Isten. Na most én nem gondolom úgy, hogy amikor Isten kiosztotta magát, és aztán csak mondhatjuk ezt. Na most mi emberi leírásokat használunk erre, és mi itt most angolul beszélünk, mi itt angolt használunk ebben az országban, szóval mi angolul beszélünk, de ez a nyelv is annyira elesett, hogy ezt a dolgot megmagyarázzuk. Szóval tegyük fel, hogy Isten felosztotta saját magát, vagy pedig kiosztotta magát, de ő ezzel nem lett kevesebbé. Na most ő nem lett kevesebbé, amikor felosztotta saját magát. Szóval, de ő felosztotta magát, ő kiadagolta magát. Szóval Isten felosztotta magát, és ahogy ő azokat a dolgokat kiveszi onnét, kiosztja, mint tulajdonságokat és gondolatokat, gén, csíra, ige, mert engem az nem érdekel, hogy te milyen címet adsz annak a dolognak, de valami Istentől. Az Istennek egy része, az Istennek az eszenciája, hogy ki is ő valójában. És amikor ő saját magát kiosztotta, ő nem mondta azt, hát ez a dolog a legjobb kategóriába tartozik, ennek adjunk, ezt tegyük be az A kategóriába. Hát ez egy kicsikét nem olyan jó, ez legyen C. Hát ez a másik, ez nem túl jó rész. Én úgy gondolom, hogy ezt belehelyezem csetbe. Neked nincs olyan osztályzat, hogy csillagos ötös, vagy pedig csillagos A betű. Neked nincsen itt B-klassz, vagy pedig másodosztályú, harmadosztályú. Hogyha az Istennek egy része, akkor az Istennek része? Hogyan tudnád te azt elhomályosítani, amely Istennek része? Szóval hogyan tudnád te elhomályosítani Istennek részét? Hogyan lehetne ő kevesebb, vagy pedig másodosztályú? Vagy pedig, hogy nem jó? Vagy pedig, hogy egy kicsikét ez defektes? Az Istennek része? Az Istennek része, amelyet beléd helyezett. És ez a dolog az Istennek a Szent Szellem által, amely vezérli a te életedet. És az a rész tükröződik vissza ő hozzá, amelyet már ő eleve beprogramozott. Azért a dologért? Ennek a dolognak kell elvenni a félelmet. Hogyan tudnánk mi hinni abban, hogy Istenek gyermekei vagyunk, vagy pedig Jézus Krisztus menyasszonya, vagy pedig, hogy eleve el vagyunk rendelve a világ lefektetés előttről, és hogyan tudunk mi itt körbesétálni egy másodosztályú keresztény mentális hozzáállással? Le vagyunk törve, le vagyunk győzve, hát én meg nem vagyok elég jó, és én úgysem érek fel addig a dologig, és én soha nem leszek olyan, mint a többi. Ó Istenem, neked van egy emberi elméd, egy emberi halandó elméd, de neked meg kell legyen Krisztusnak az elméje, aki mikor Istennek formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megürisíté, szolgai formát véjön föl emberekhez hasonlóvá lévén. És te azt mondod, hát én az vagyok, akivé tett engem az Isten, akivé teremtett az Isten, de Istennek a kegyelme által ezt Isten teremtette, az Istennek egy része, és ez nem egy másodosztályú dolog. Az nincsen legyőzve, az nem defektes, az nem csak egy szemétdomb, és az nem csak olyan hát olyan maradék. Az tökéletes, amen, megfertőzetlen, erőteljes Istennek része, akit ő beprogramozott, hogy tegyen valamit ebben az életben, és mindaz, amit nekem kell tennem, az, hogy benne maradok az Úrának a világosságában, és ott állok az alatt, a puha eső alatt, amely a mennyből hullik, és az a mag elő fogja hozni mindazokat a dolgokat, amelyeket elő kell hoznia. Nekem azt nem kell pumpálnom, nem kell azt a dolgot légtelenítenem, nem kell azt a dolgot legyártanom, nem kell valami dolgot történté tennem, és nem kell nekem nyomás alatt éreznem magamat, hogy valamilyen dolgot megtörténté tegyek, annak érdekében, hogy úgy érezzem magam, mint egy első osztályú része Istennek. Ez a dolog elveszi tőlünk az összes nyomást, mindenféle ijegységet, félelmet. Neked nem kell átugranod valakinek a hullahopp karikáján, hogy bebizonyíts, hogy te Istennek fia vagy. Pontosan ezt próbálja megtenni az ördög. Ő idejön is azt mondja, hogyha te az vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyéré. És látjátok, Jézus soha nem kapta be a csalit. Ő csak azt mondta, de az ige ezt is mondja. Hát, hogyha Istennek fia vagy, akkor ugorjál le. Mert az ige ezt mondja, és Jézus csak adott neki egy másik igét. Az ige nem azt is mondja, hogy ne kísérd a te uradat, a te Istenedet. Látjátok, ez a kijelentés mindenféle olyan értelmetlen dolgot elvesz, amely benne van a vallásokban. Mindenféle olyan értelmetlen dolgot, amelyek felemelkedtek körülöttünk, és mindazokat az értelmetlen dolgokat, amelyek benne voltak a saját életünkben. Amikor Isten hatalmas erővel működik velünk, és tesz csodákat a mi életünkben, és én úgy hiszem mindannyiunknak voltak természetfeletti események az életünkben, Isten olyan dolgokat vezényelt le a mi életünkben, beszélt dolgokat, természetfeletti dolgokat, adott nekünk álmot, meggyógyított bennünket azonnal. Akármi is volt, mi mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy Isten valami különleges dolgot tett értünk, és abban a pillanatban a te elmédnek soha nem volt semmiféle problémája azzal, hogy egyetértsen azzal a kijelentéssel, hát, hogy én Istennek egy fia vagyok. De mindannyiunknak megvoltak azok a körülményei, és nem számított, hogy mennyire próbáltad és imádkoztál, semmi nem változott meg. Vagy pedig nem számít, hogy mennyire nem akarsz elesni, mégis hibát teszel, és aztán megteszed újra. És ez az idő, amikor elég kemény dolog elhozni a te elmédet, arra a pontra, hogy egyetértsen azzal a kijelentéssel, ami ott van a szívedben. De pontosan ennél a pontnál kell tudnod, hogy ki is vagy te valójában, mi is vagy. Az újjászületésnek a kijelentése által, amen, amely nem mástól, mint Krisztustól jött saját magától, aki kijelentette néked saját magadat, kijelentette őt saját magát te néked, és hogy hol is vagy te valójában ő benne. És aztán az ördög eljön is azt mondja, hát hogyha te neked ez megvan, akkor miért nem teszed azt? Nos, ha ő azt akarja, akkor én ezt megteszem? Mert ez mind ő, és nem én vagyok. Nekem nincsen semmiféle dolgom bebizonyítani. Nekem nincsen semmiféle dolgom megtestesíteni. És nekem nincsen semmiféle dolgom, saját dolgom kihirdetni. Ő teszi. Nekem nincsen semmiféle dolgom úgy, mint saját dolgom, mint emberi lény, mint személy. Nekem nincsen semmiféle dolgom, ami kifejezésre méltó. Nekem nincsen semmiféle dolgom megtestesíteni, nincsen semmiféle bizonyítani valóm, semmiféle dolgom, amelyet ki kéne hirdetnem, és semmiféle olyan dolgom, amelyet meg kéne mutatnom. De neki van, ő teszi. És ő választotta ezt az agyagedényt egy bizonyos megtestesülésre, egy bizonyos kihirdetésre, és ő meg fogja tenni akármit is rendelte magában, hogy megtegye. Remtesir azt mondja, hogy Istennek az a hatalmas szimfóniája, és nekik ott van kint az a zene, és mindannyian játszanak, és mindennyiuknak kell játszani az ő saját részét. És aztán azt mondja, hogy ott van egy ember hátul, amelyik megüti azt a kis szimbolt, megüti azt a kis hangvillát, egyetlen egy kis részecskénél, de neki kell olvasni azt a zenét arról a papírról, neki kell olvasni, neki meg kell érteni ezt a zenét, minden kis változást, fordulatot, minden egyes alkalommal neki egyé kell válni az igével, vagy pedig ő el fogja mulasztani az ő részét. De ő nem azért van ott, hogy csapkodja azt a zeneszerszámot, és azt mondja, hát figyeljetek engem, hogy mit teszek, halljátok, hogy milyen jó vagyok. És aztán ő teljesen kívül megy Istennek a programján, és ő azért az egy alkalomért van ott, egyetlen egy célért, egyetlen egy megtestesülésért, és Isten akarata volt az, aki elrendelte őt, mert ez az ő zenéje. Ő írta azt a zenét azon a papíron, és az a kis részecske nem tűnhet el. És ez az ember, amelyik el van rendelve arra a dologra, hogy megüsse azt a kis hangvillát, abban a helyes időben. Látjátok, nekünk nem kell bebizonyítanunk semmit, nekünk egyszerűen csak föl kell vennünk a ritmust azzal a zenével, és tudnunk kell, amikor Isten megmozdít bennünket arra, hogy mozduljunk, hogy cselekedjünk, hogy megtegyük azt a dolgot, és az mind ő, az nem én vagyok, az ő. Mert emlékezzetek arra, hogy mit mondtam, ő játssza el mind a két részt, ez nem rólad szól, hanem ő róla szól. Még Jézus is, amikor eljött, ő azt mondta, nem én vagyok, aki teszem a munkát, hanem az Atya én bennem. Ó, mennyire gyönyörű lenne, hogyha mi is megkaphatnánk azt a kijelentést. Ez nem én vagyok. Az nem én vagyok, aki bármit is tesz. Az nem én vagyok, aki él egy szent életet. Az nem én vagyok, aki elhozza mindezeket a dolgokat. Az nem én voltam, aki abbahagyta a dohányzást. Az nem én voltam, aki abbahagyta az ivást. Az nem én voltam, aki abbahagyta a szitkozódást. Az nem én voltam, hanem ő én bennem. Ő átvette az irányítást. Mert én nem tudtam megtenni ezeket a dolgokat ennek előtt, de most már megtudom. Mi az? Az nem én vagyok. És ez a dolog bebizonyítja, hogy az nem én vagyok, hanem ő saját maga. Én bennem. Az nem én vagyok, aki teszi a munkát, hanem ő. Ő én bennem. Aki teszi a munkát. Uram, mi látni szeretnénk Jézust. 1964. Na most, hogyha benne voltál az ő gondolataiban ott a kezdetben, és hogyha neked megvan az örökké életed, mert hogy csak egyetlen egy formája van az örök életnek nincsen eleje és nincs vége. Szóval, hogyha neked van örök életed, te Istennek egy gondolata voltál, vagy te már ott voltál, mielőtt bármi is lett volna, csak is ő. A te formád, a te alakod, amely te vagy most, az csak egy negatív. Na most, amikor te elérkezel a 20-as éveidhez, 22 éveshez, na most te a negatív vagy, és a halál fejleszti azt a képet a pozitívra. Mert amikor ez a mi földi sátorunk elbomlik, nekünk már van ott egy, amely vár ránk. Látjátok? Ez csak egy lejátszása a dolgoknak, és megmutatja azt, hogy mi is lett megtéve. Amikor Isten Istenné vált, amikor megteremtette az angyalokat, és ő fiúvá vált, amikor megteremtette Jézus Krisztust, és ő megváltóvá vált, amikor meghalt Jézus, és ő gyógyítóvá vált, amikor ő meg lett sebesítve a mi vétkeinkért, és az ő sebeiben mi meggyógyultunk, látjátok? És mindezek a dolgok Istennek tulajdonságai. Csak azért, hogy te megtudd a végén, amikor Jézus azt mondta, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem, és én ti bennetek vagytok, és ti én bennem, az Isten érinthetővé válik. Mi az, amikor Isten érinthetővé válik? Krisztus Istenben, Isten Krisztusban. És Jézus Krisztus Istenben, Isten Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus benned, és te Jézus Krisztusban. Mi ez? Isten érinthetővé válik? Neked nem lehet, na most ahhoz a dologhoz mérten, ahogy a próféta mondja, ahogy ő mondja, te neked nem lehet meg Istennek az megérinthetés anélkül, hogy te nem lennél abba beleértve. És pontosan ez az, amikor én látlak téged és megrázom a te kezed, majd pedig átölellek. Mi az? Az nem más, mint egy érinthető Isten az én számomra. Az egy olyan Isten, amelynek bőre van az én számomra. Az egy Istennek a gondolata. Meg van testesülve, él ebben az életben. Az nem más, mint Isten, ahogy anyaggá lett téve. Ebben a dimenzióban. Itt az én szemeim előtt. Mert van ott egy mag, amely tudja venni az igét, és azt tud benne hinni. És be tud merítkezni az ő nevében. És aztán úgy öltözködik, ahogy ő mondja. És aztán azt mondja, hogy ámen az igére. És aztán megérti, hogy mi is történt ott az Éden kertjében. És tudja, hogy honnét jöttünk, és tudja, hogy hová megyünk. És amelyik be tudja fogadni Malakiás 4-et. Mi az? Az nem más, mint Istennek megtestesülése. Elrendelte az életüket, hogy találkozzon az igével. Elrendelte az életüket, hogy találkozzon a Bibliával. És mi ez? Ez Isten? Érinthető. Melyik része Istennek? A mennyasszony része. Az a része, amely megvolt az ő elméjében, az ő gondolataiban. Az ő gondolata a mennyasszonyról. Az érinthetővé válik. Ez Isten érinthetővé válik. Na most te és a te feleséged. Na most te és a te feleséged, vagy a feleség és a férj, az csak egy árnyék. Az egy negatív Istenről és az ő feleségéről. A gyülekezet látjátok? Az csak Isten tulajdonsága lejátszva, bemutatva, ott árnyékokban és típusokban, mint az Ó Testamentum volt az Új Testamentum számára, és aztán a végén az mind belemegy abba, hogy Isten érinthetővé válik. Isten Krisztusban érinthetővé vált, testé lett és közöttünk lakozott, és ez a hatalmas millennium, ami eljövendő, Isten Krisztus formájában ott ül Dávidnak a trónján, és a gyülekezet, az ő mennyasszonya, férj és feleség együtt. Na most az elég, hogy a hívőnek a szívét lángra gyújtsa, és az a hatalmas óra, azok a hatalmas órák, amelyben mi élünk, amikor minden remény és a nemzetek mindenek összeroppannak, összetörnek alattunk, de nekünk van egy királyságunk, és mi be vagyunk merítve ebbe a királyságba. A mennyasszonyfa helyreállítása című üzenetben azt mondja, máskülönben úgy fog, olyan formát fogsz fölvenni, amely az én számomra úgy ismeretes, mint mennyasszony. Rendben van ez? Én veled megyek, te az én részem leszel, te az én mennyasszonyom leszel, és az én életem benne lesz a te testedben, mint ahogy férj és feleség egy személy, te és én egyek leszünk. És azon a napon tudni fogod, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, és én te benned vagyok, és te én bennem. Ó, én csak szeretem ezt, és Sátán emiatt a dolog miatt nagyon mérges. Látjátok? Istennek az egysége. Pontosan ezért Brent testvér ezt az egységet nem tudta elvinni a pünkösdiekhez, mert nekik az a dolog, mert nekik az az egység helytelenül volt meg. De az Istennek az egysége az mindezt a dolgot tartalmazza, mert Isten egy, de ezek mind az ő tulajdonságai, és Isten be van mutatva a mennyasszonyban. Ő be volt mutatva a fiúban, és most a fiúnak van egy felesége, és ez nem más, mint Isten bemutatva. Na most azt mondja, na most elmondom nektek még egyszer, felolvasom még egyszer. Én az atyában vagyok, az atya én bennem, én ti bennetek is, ti én bennem. Szóval hol vagy te? Te a fiúban vagy, vagy pedig az atyában vagy? És az atya a fiúban van, vagy az atya benned van? Na most ki van te benned, a fiú vagy az atya? Vagy pedig két különböző ember van benned? Az mind ugyanaz a dolog? Az mind ugyanaz az eszencia? És az mind ugyanaz az élet? Ó, én csak szeretem ezt, és Sátánt ezt nagyon mérgessé teszi. Sátán emiatt a dolog nagyon mérges, ahogy látja Istennek az egységét. Mind, ami Isten volt, bele lett öntve Krisztusba, és mind, ami Krisztus volt, bele lett öntve a gyülekezetbe. Látjátok, és ott vagytok, és ez a dolog mind egyé teszi őket. Isten anyaggá válik, itt ezen a földön. Isten érinthető. Na most figyeljetek, a mennyasszony az élet egyik fája, mint ahogy férj és feleség egy, és Krisztus és az a mennyasszony egy. Ugyanaz a dolog, ugyanaz a szellem, ugyanaz a munka, ugyanazok a jelek, minden ugyanaz, mert a munka, amit én teszek, ti ugyanazt teszitek? Na most megnéztem ezt, és a kérdések és a válaszokban 1964-ben azt mondja, na most Isten anyaggá vált, abban a férfiban, akit úgy hittak, hogy Jézus Krisztus, aki az ő fia volt, és a fiú odaadta az ő életét, hogy előhozzon más fiakat, hogy Isten érinthetővé váljon, hogy működjön mindenben és mindenekben. Mi volt Istennek a vágya, hogy érinthetővé váljon a fiakban? Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, én ti bennetek és ti én bennem. Én úgy gondolom, hogy Brent testvér megpróbál velünk megértetni valamit, hogy Isten anyaggá válik itt ezen a földön, mert bármikor az ige megtestesült, az nem más, mint hogy Isten anyaggá válik. Nekünk csak tudnunk kell, hogy melyik igének kellene most melyik igének kellene most anyaggá válnia, melyik igének kell most megtestesülnie, és az nem más, mint a mennyasszony ige. Az a kifejezése a mennyasszonynak ebben a napban, az az ige, amely meg van testesítve, és az megtestesül én bennem és te benned. Ez Isten érinthetővé válik. A láthatatlan egyesülés a Krisztus mennyasszonyának című üzenetben azt mondja, emlékeztek? Amikor ő lement, az a búza elkezdett megérni, és amikor a búza elkezd megérni, akkor minden dolog abban a hüvelyben halott kell, hogy legyen. Halleluja, látjátok, hogy hol állunk? A mag ismét a búzában van, a szemben van. Csak pontosan ugyanaz a mag, amely lement ott a földbe. Ugyanaz a Jézus mennyasszony formájában. Ugyanaz az erő, ugyanaz a gyülekezet, ugyanaz a dolog, ugyanaz az ige lett felszívva ezek által, és eljött ide az egész a fejbe. És aztán ilyen dolgokat mond a dolgok, amelyeknek meg kell lenniük című üzenetben, valami nagyon hasonlókat. Na most, hogyha mi Istennek azon tulajdonságai vagyunk, akkor mi nem élhetünk emberi tanok által, mi nem élhetünk a rendszerek által, nekünk az ige által kell élnünk, mert a mennyasszony része a vőlegénynek, mint minden feleség része az ő férjének. Ennek okáért nekünk annak az igei mennyasszonynak kell lennünk. És mi az az igei mennyasszony? A megtestesülése ennek az órának. Na most én szeretnék oda visszamenni, na most elhisszük ezt a dolgot? Én hiszem, hogy mi elhisszük. Én szeretnék visszamenni egészen ahhoz az első idézethez, ahonnét én vettem ezt a ma esti címet, és itt azt mondja, ahogy az ige meg lett testesítve, az, ahogy Isten anyaggá válik. Ahogy az ige meg lett testesítve, az Isten anyaggá válása. Na most én szeretnék visszamenni és elolvasni ezt a dolgot újra. Amen. És mi az igei mennyasszony? A megtestesülése ennek az órának. Az Isten anyaggá válása. A mennyasszony nem egy emberi tan vagy rendszer, hanem az élő bölcsessége az Istennek, az élő tulajdonsága Istennek, bemutatja a világnak Isten tulajdonságait a mennyasszony formájában. Ez az, ami ki van fejezve ebben az órában, amelyben mi élünk. A dolgok, amelyeknek meg kell lenniük 1965. december 5-e, csak néhány héttel azelőtt, mielőtt ő balesetet szenvedett volna. Az egyike az utolsó dolgoknak, amelyet prédikál, az egyike az utolsó dolgoknak, amelyet akarja, hogy tudjunk, hogy hol is vagyunk mi, és hogy mi a kifejezése az Istennek ezen a napon, és mi a megtestesülése ennek az órának, az Krisztus mennyasszony formájában, amely ki van fejezve ezen a napon, és ebben az órában, és amikor az az ige meg van testesülve, benned és bennem, az nem más, mint Isten anyaggá válása. Én szeretném megtalálni Istent, az körbevesz téged. Én meg akarom találni Krisztust, az körbevesz téged. Az a mennyasszony formájában van. Az nem más, mint az ige, amely megtestesíti magát. Az nem más, mint az ige, amely hozza a mennyasszonyt oda, amely kellett volna, hogy legyen ott a kezdetben. Hiszi az igét, megkapja, magába fogadja az igét, helyesen cselekszik, helyesen él, és helyesen hisz. Ez a megtestesülése ennek az órának. 1964, amikor az ő szemeik meg voltak nyílva, ők felismerték őt, és ahogy én azt mondtam az elmúlt este, na most, ahogy látjátok, az összes idézet az 1964, és aztán 1965-ből valók. Na most Brent testvér megpróbál bennünket a pecsétek felnyitása után, miután az Istennek a titka ki lett jelentve, és amikor ő kijelentette az Istennek a titkát, és a hét pecsét fel volt nyitva, mi elkezdtük meglátni, hogy az a hét pecsét be van mutatva egészen vissza az Éden kertjéig, és ő megpróbálja megláttatni velünk, hogy ez nem egy felekezeti megértése annak, hogy ki is vagy te valójában, mert ott egy sokkal hatalmasabb megértés van arról, hogy ki is vagy valójában. És ez az idő, amikor számos ember azt mondta, hát ő kisiklott a végén, neki egy jó szolgálata volt, amen. Ő jót tett, ő gyógyította az embereket, Isten használta őt, de aztán kisiklott a végén. Én hallottam már embereket azt mondani, hát, hogy ő kisiklott a végén, mert ő megpróbálta magát profétává tenni. Amen, de dicsőség az Úrnak, mert mindaz, amit én hallok, amit ő tett az ő szolgálata végén, ő megpróbálja beazonosítani a mennyasszonyt, és odaadja az ő személyazonosságát, a mennyasszonynak a személyazonosságát. Ő nem próbálta saját magát prófétává tenni, de annak érdekében, hogy a mennyasszonynak oda tudja adni az ő helyes beazonosítását, neki is rendesen be kellett azonosítani azt a szolgálatot, azt az előfutár szolgálatot, mint az Eliézer szolgálatot, azért, hogy el tudja mondani a mennyasszonynak, hogy ki is ő valójában. És ő eltöltötte az ő életének utolsó 3 évét, hogy megpróbálja megláttatni a mennyasszonnyal, hogy ki is ő valójában. Megpróbálta megtörni a szellemi amnéziát, megpróbálta kiemelni a mennyasszonyt a laodiceai állapotból, megpróbálta őket kiemelni a gyülekezeti korokból, hogy kimenjen a táboron kívül, és tudjon egyesülni Jézus Krisztussal, hogy egyé váljon az igével. Ő megpróbálta eltüntetni azt a hályogot a szemről. Ő megpróbálta odaadni azt a szemgyógyító írt. Ő nem siklott ki ott a végén az ő szolgálatának. Az nem más volt, mint a tejszínhab a tortán. A csúcskő, ez volt az a pont, amikor ő valójában lement az ő legmélyebb pontjára az ő szolgálatának, amikor ő azzá az Eliézerré vált, amelyik megragadta Izsáknak a mennyasszonyát, és aztán fogta és elvitte a mennyasszonyt egészen Izsák elé, és látta, hogy az a kettő egyesült, és aztán Eliézer lelépett a színről. Na most látjátok, ez nagyon fontos annak az egész csúcskő szolgálatnak. Az volt, hogy ő vegye az embereket, hogy egyesüljenek Krisztussal az igével, hogy ők annak az órának a megtestesülésévé váljanak, mert az ige világosság kell legyen abban az órában. És az nem maradhat ott a szallagokon, az nem maradhat ott a könyvekben, de az egy élő élet kell legyen, az egy élő tulajdonsága kell legyen az Istennek, az nem más, annak Isten anyaggá válásának kell lennie ezen a napon és ebben a korban. És Isten anyaggá válik az ő mennyasszonyában. És ez nem a mennyasszonynak az imádása, ez nem a mennyasszonynak a felemelése, ez nem az akármilyen leírását is akarod használni ennek a dolognak. Ez nem más, mint az ige. És ő az ige, és ez emeli fel az igét, mert ez a része az igének, amelynek be kell lennie mutatva ezen a napon. Ezért fog az ördög harcolni a te személyazonosságod miatt. Ámen, és hogyha ő nem tud harcolni a gyülekezetben, mint egy egész, akkor ő harcolni fog a te elmédben, a te saját életedben. Megpróbál téged megzavarni valami mással, vagy pedig belegubancolni valamibe, vagy pedig megpróbálja veled elhitetni a hazugságot, ahelyett, hogy hinnél ebben az igazságban, amelyet a próféta hozott, ahelyett, hogy megkaphatnád a te személyazonosságodat az igéből, amelyet a próféta hozott el. Ő megpróbálja elhozni a te személyazonosságot valamiféle más címkéről, vagy pedig valami más dologról, vagy pedig valamilyen más bizonyítékról. És aztán mi visszatartjuk ennek az órának a megtestesülését, de Isten anyaggá válik ezen a napon, itt ezen a földön, és ő anyaggá válik a mennyasszonyban. És az egész dolog el fog jönni egy tökéletes egyesülésbe, egy tökéletes képbe a milléniumba, amikor Krisztus és az ő mennyasszonya ül és uralkodik 1000 évig, 1000 esztendőn keresztül. Az nem más lesz, mint Isten megérinthető az ő teljességében itt ezen a földön, a teljes képpel, az Isten titkával, amely ki van jelentve. De ez most a mennyasszonynak a kora. Ezért hívta Brehm testvér ezt a mennyasszony korának. Ez a mennyasszony ideje. A mennyasszony ideje, a mennyasszony kora. Mit próbál meg ő itt mondani? Ő nem próbál meg elkülöníteni egy új részt az időben, hogy ő saját magát Istenné tegye, afelett az időrész felett. Az nem úgy van, amikor ő azt mondja, hát most mi benne vagyunk a mennyasszony korban, és aztán mi elmentünk már tovább is, és akkor mondaná, hogy ez a mennyasszony kora, ez a mennyasszony ideje, ez az asztronauta ideje, ez az ábrahámik idő, vagy pedig ez a messiás idő. Na most mindaz a dolog, amelyet megmutat nekünk, ő nem próbálja meg részekre osztogatni itt az időket, és hogy megpróbálja az embereket magához húzni, és hogy mondaná, hogy én vagyok az ura ennek az időnek. Ő megpróbálja megértetni veled, ismered az időnek a változását, az átmenetét, ez nem a szervezettségnek az ideje, nem a dinamonációk ideje, ez nem az öreg gondolkozásnak az ideje, ez nem az öreg megértésnek az ideje, ez az idő az emberek számára arra, hogy meglegyen nekik a teljes kijelentés, hogy kik is ők valójában, hogy honnét is jöttek és hová mennek vissza, és hogy mit is kellene tenniük itt ezen a földön nekik. Ez az idő arra, hogy mindenféle pogány, tudatlanság el legyen törölve. Ez az idő arra, hogy mindenféle pogány megtévesztés ki legyen törölve, amely az ördögtől vala. Ez az idő arra, hogy az emberek fölkeljenek és megtestesítsék. Na most mit fognak ők megtestesíteni? Ne ismételjetek meg egy másik kort. Ne másoljatok le valami mást. Miért vagyunk itt, hogy mit testesítsünk meg? A mennyasszony korát, a mennyasszony életét, a mennyasszony idejét, a mennyasszony korát? Mit kellene nekem megtestesíteni? Jézus Krisztusnak a mennyasszonyát? Hogyan tehetem én azt meg? Azáltal, hogy élsz a te férjednek a hatalma alatt, élsz teljes átadásban, és átadod magad teljesen az igének. Ámen, sétálsz alázatosságban, ő alatt, az ige alatt, és engedd meg, hogy ő vezéreljen téged, és engedd meg, hogy ő hozzon döntéseket helyetted, és engedd meg, hogy ő legyen az ura a te életednek. Legyél egy teljesen engedelmes feleség, legyél az Úr Jézus Krisztusnak a mennyasszonya. Ámen. Mit kellene előhozni a mennyasszony korának? Teljes elsőbséget, teljes átadást az ige számára, teljes behódolást az igének. Amit az ige mond, én annak behódolom magamat. Amit az ige mond, hogy tegyek, én azt megteszem. Amit akar, hogy mondjam, azt mondom. Ahová akarja, hogy menjek, oda megyek. Mit kellene előhozni a mennyasszony korának? Ő megpróbálja előhozni az ő második dolgát abból a három részes tervből. Szóval a második az az volt, hogy neki legyen elsőbség az emberekben, hogy ő képes legyen, tudjon élni teljesen az emberekben. Isten anyaggá válik itt ezen a földön. Isten érinthetővé válik a mennyasszony korban. Ez a második célja az ő hatalmas három részes tervéből. És tudjátok mit? Hol fog az megtörténni? Hová fogjuk azt a dolgot helyezni? Hát talán ez egyik napon, majd a jövőben, majd így fog kinézni. Vagy pedig egyik napon így lesz az a személy és az a szolgálat. Te vagy az az életnek a csirájával. Te vagy az az Istennek a génjével. Te vagy az. Ő anyaggá akar válni a te életedben. Neked van maga ez a tulajdonság. Neked van meg az ige. Neked van meg az a mag. És neked van meg a része, amely be van programozva arra, hogy mennyasszony legyél. Ebben az utolsó időben. És ő érinthetővé akar válni a te életedben. Na most ne szakíts ki ezt a dolgot és mondjad. Hát valamelyik napon majd meg fogja tenni ezt a munkát, ezt a fajta féle munkát, és akkor így fog történni, és ezekkel az emberekkel, meg azzal a szolgálattal, az te vagy. Az te vagy és én vagyok. Az egyén az életnek a csirájával ott a bensőben. Átvonadva teljesen annak az életnek, és megengedi, hogy az az élet keresztül folyhasson rajtunk. Az nem más, mint hogy Isten anyaggá válik itt ezen a földön, a mennyasszony formájában. Dicsőség az Úrnak. Na most rendben van, én nem tudom, hogy ezt a dolgot elolvastam, de hogyha már elolvastam, kérlek, bocsássatok meg. Én el fogom olvasni ezt újra. 1964, amikor az ő szemeik megnyíltak, akkor felismerték őt, és mint ahogy mondtam az elmúlt este, Isten ezt az igét elkülönítette, mielőtt valaha is idő létezett volna, az örökkévaló, és akkor ezek a dolgok megtörténtek most, és ez az Isten tulajdonságai. Na most ő ezek a dolgokat gondolta először? Na most annak először egy gondolatnak kell lennie, és aztán ige, és ahogy a gondolat ki van fejezve, az egy szó, és aztán az beszélve volt, akkor annak meg kell történnie. És az egész dolog az, ahogy Isten kibontja saját magát az ő tulajdonságaiban. Mit tesz Isten te benned? Ő kibontja saját magát, te benned, ahogy te veszed az igét, ahogy te átadod magadat az igének, ahogy a te életed kapcsolódik az igével, illeszkedik az igével, ahogy te megvallod az igét, ahogy te bizonyságot teszel, ott, ahol élsz, az nem más, mint ahogy Isten kibontja saját magát az ő tulajdonságaiban. És aztán Isten anyaggá válik, érinthetővé, akihez mi tudunk beszélni, és akivel tudunk beszélni. Na most Jób azt mondta, ó, bárcsak ott kopoghatnák én az ő ajtaján, ó, bárcsak én feltehetnék neki kérdéseket, de figyeljetek ide, hogy mit mond itt Istennek prófétája. Az egész dolog az, ahogy Isten kibontja saját magát az ő tulajdonságaiban, és aztán Isten anyaggá válik, érinthetővé, akihez mi tudunk beszélni, és akivel tudunk beszélni. És az egész gyülekezet teste És mindez a dolog? Hogyan válik ő érinthetővé? Hogyan beszélhetünk hozzá, és hogyan beszélhetünk vele? Neki nincsen szája, hanem a teszád. Neki nincs keze, hanem az én kezem. Hogyan válik ő érinthetővé? Ő érinthetővé válik az ő menyasszonyában. Akihez mi tudunk beszélni, akivel tudunk beszélni, az ő testének a gyülekezete. Az ő gyülekezetének a teste? Dicsőség az Úrnak. Na most még el szeretnék olvasni néhány dolgot. Krisztus igazolása minden korban. 1964. Krisztus igazolása minden korban. Pontosabban Krisztus azonosítása minden korban. Na most látjátok, ezek a címek, ezek nagyon gazdagok. Na most emlékezzetek, hogyha valaha is volt nektek, vagy valaha is lesz nektek örökkévaló életetek, neked az már megvolt ő vele? Észrevettétek, hogy hány különböző üzenetből olvastam fel idézeteket? És ő mindig ugyanazokat a dolgokat mondja? Bren testvér, te ismételed magadat? Na most ő nem más tesz, mint fogja a szöget és jó mélyre beveri. Ő azt akar, hogy felismerjük a mi valós pozíciónkat. Hogyha valaha volt, vagy valaha lesz neked örökkévaló életed, az már volt vele, volt neked vele. Látjátok? Na most neked már megvolt az ő vele, mert Jézus eljött, és ő volt a megváltó. És hogyha meg kell váltani valamit, az azért van, mert az el volt veszve, onnét meg kellett váltani, ahová elesett. Na most a megváltás az nem más, mint azt, hogy visszahozni. És te, ahogy kinézel, és ami vagy, és ami a neved, az már Isten gondolatában ott volt a világ lefektetése előtt. És Jézus eljött nem azért, hogy megmentse ezt az egész dolgot, ő azért jött, hogy megváltson, visszahozza azokat, akik az ő gondolataimban voltak a kezdet előtt. Ez az ok, amiért ő volt az ige, amely testé lett. Isten benne volt Krisztusban, megbékéltette a világot saját magával. Az ige Isten gondolata, hogy hogyan tenné ő ezt. És ő kifejezte magát Jézus Krisztusban. Az Isten volt, ahogy anyaggá vált. Na most menjünk tovább itt. Egy néhány paragrafust át fogunk ugrani, és ez 74-es paragrafus volt. És most gyorsan leugrunk a 80-ashoz. Szóval mi először el fogjuk olvasni a 74-es bekezdés, és aztán elugrunk a 80-as bekezdéshez. Ugyanabban az üzenetben. Na most el fogom ezt ismét olvasni. Ő kifejezte magát Jézus Krisztusban. Az Isten volt, ahogy anyaggá vált. Isten az ő gondolatával anyaggá válik. És az hoz el bennünket az örökkévaló életre. És az örökkévaló életnek csak egyetlen egy formája van. És az maga Isten. És ez maga Isten, ahogy ki van fejezve az ő gyülekezetében. Ahogy ki van fejezve az ő fiában. Az mindig ugyanaz az Isten. Isten felettünk, Isten velünk, és Isten bennünk. Csak visszahozza az egész dolgot. Szóval akármi is volt az ott Jézus Krisztusban, az nem más volt, mint Isten meg volt testesítve. Anyaggá vált itt ezen a földön Jézus Krisztusban. Az ugyanaz a dolog az igaz gyülekezetben. Az utolsó időben. 1964 azonosítás című üzenetben. Látjátok, Isten lejött. És Istennek a tulajdonsága Krisztus volt, ő volt a visszatükröződés, ő volt Isten, aki láthatóvá vált. Ő volt a visszatükröződés, és ő volt Isten, aki láthatóvá vált. Na most figyeljétek, Isten láthatóvá vált. Na most a kezdetben Isten volt, és ő még csak nem is volt Isten, mert mi tudjuk, hogy Isten az nem más, mint az imádásnak a tárgya. És az egyedüli dolog, ami ő volt, az nem más, mint az örökkévaló. És ő benne voltak az ő tulajdonságai, azok a tulajdonságok gondolatban, és aztán azok a gondolatok kilettek fejezve igévé, és aztán az ige megtestesült. Mi ez? Az mind Isten, ahogy érinthetővé válik, és te része vagy Istennek? Mit akart tenni Isten ezen a földön? Érinthetővé akar válni? Hogyan fogja ő ezt megtenni? Az ő tulajdonságain keresztül. Kik az ő tulajdonságai? Én elhiszem azt hitáltal, hogy az egyik itt van, itt ezen az emberen belül, és Isten megkéri az elsőbséget, ő vágyakozik azután, hogy elsőbsége legyen, és akkor ő ki tudja fejezni saját magát, azt a gondolatot a világ lefektetés előttről. Ő ki akarja azt fejezni, mint menyasszony, ebben a menyasszonykorban, és ő akarja venni ezt a testet, hogy azt megtegye, és ő elhatározta magát, hogy ezt megtegye, és én túlórázok azzal a dologgal, hogy én magamat kilökjem annak az útjából, és csak átengedjem magam annak a dolognak. és csak elhiggyem. Azt mondom, hogy ez nem más, mint az igazság. És hogyha neki szüksége van egy testre, akiben ő tud munkálkodni, akkor ez az, amit ő leve elrendelt. Az nem számít, hogyha te úgy gondolod, hogy ő kaphatott volna egy jobbat. Ez az, amit ő választott. Az mind Isten, ahogy érinthetővé válik. És te része vagy Istennek. És Jézus eljött azok, hogy megváltsa azokat, akik ott voltak a bárány életkönyvében. A világ lefektetése előtti időkről. Az mind Isten gondolataiban volt. És ezért jött, hogy ezt megváltsa. És mihelyest megüti azokat a magokat, ők látják azt, mert az élet ott van benne. De hogyha az élet nincs ott benne, akkor mit is tehetnének, látjátok? Ők azt nem látják, és ők soha nem fogják azt látni. És az egész dolog, ahogy azt Jézus mondta, azon a napon, megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Én ti bennetek, és ti én bennem. És az egész dolog az, ahogy Isten anyaggá válik. Mint ahogy férj és feleség egyé válnak, úgy Isten és az ő gyülekezete egyé válik. Isten egyedüli helye elrendelve az imádásra, című üzenetben, 1965-ben, igen uram, amikor Wesley az ő korában, amikor Luther az ő korában, és amikor a pünkösd az ő korában, na most az igaziak, a valósak, nem a szervezettek, hanem a pünkösdiek, mert amik élesztőt adott ahhoz a szer, akkor az a szervezettség az meghalt. De ez az igaz, valós ige, ez mozdul előre. Mint ahogy Jézus mondta, azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem, és ti én bennem, és én ti bennetek. Ez mind az ige? Ez mind az ige? Te része vagy az igének? Hit által elhiszed, hogy te része vagy az igének? Hogy te az egyike vagy az ő génjeinek? Hogy te az eleve elrendelt magja vagy az igének? És hogy része vagy az igének? Hogyha része vagy az igének, akkor az az állítás, amit ő mondott, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem, és hogy én te benned, és te én bennem, akkor az az állítás a te számodra van. Az mind az ige. Az nem más, mint hogy Isten kibontja saját magát az ő tulajdonságain keresztül, és ő kibontja saját magát én bennem és te benned ezen a napon. És ő egész egyszerűen arra kér bennünket, hogy elhiggyük ezt a dolgot. Ő fogja tenni a munkát, nekünk csak el kell hinnünk, hogyha mi azon a dolgon úgy cselekszünk, amit elhiszünk, és megengedjük neki, hogy elsőbsége legyen bennünk, és engedjük meg neki azt, amit ő eleve beprogramozott, hogy megteszi. Csak fogadjátok magatokba az igét, és engedjétek meg, hogy az az ige elvigyen bennünket arra a képre, amely neki már megvolt a világ lefektetése előtt. Hogy ő Isten anyaggá válik, itt ezen a földön, te benned és én bennem. Hogyan tud ő megérinteni a te kezeiden keresztül? Ebben a korban? Hogyan fog beszélni a te szádon keresztül? Hogyan fog bátorítani a te szavaidon keresztül? Hogyan fog hívni a te hangodon keresztül? Ez Isten érinthetővé válik. Na most nézzük meg Első Jánost, és ez az utolsó ige, amit mi most mielőtt mi bezárnánk. Első János 4. rész. Az utóbbi időben sokszor olvastuk ezt az igét, és én beszeretném fejezni ezzel. Zenészek, hogy előre tudnátok jönni. Blake testvér, hogyha fel tudná jönni. Első János 4:2. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét, valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. És az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most a világban van már. Ti az Istentől vagytok. Honnét jöttél? Istentől. Ki a te apád? Isten. Miből jöttél elő? Istenből. Ki a te ősöd? Isten. Mi a te örökséged? Isten. Meg tudjátok ti ezt érteni? Ti az Istentől vagytok. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, kiket győztetek le? Azokat a szellemeket, amelyek a világban vannak. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ti az Istentől vagytok. Na most ki van bennetek? Ki van bennetek? Ő van én bennem. Az nem én vagyok, aki teszi a munkát, az az Atya, aki én bennem lakozik. Az a kis rész az Atyából, a világ lefektetése előtti időről, és ő rendelte el azt, hogy az a kis részecske ebben a kis agyag cserében lesz. ebben a kupac kozban, de ő már eleve elrendelte azt az elméjében, hogy az ő kis része itt lesz ebben az agyegedényben, és ő azt fiának fogja hívni. És amikor én látom, hogy olyan dolgokat tesz, amelyeket én nem tudnék megtenni, akkor mindaz, amit én tudok mondani, hogy nem én teszem azt a munkát, az az atya teszi, aki én bennem lakozik. Az nem az én elmém, az én képességem, az én erőm, az én edzésem, az én gyakorlásom. Az egyike sem azok közül a dolgok közül. Az az ő élete kell, hogy legyen, ahogy folyik keresztül rajtam. Az ő én bennem teszi a munkát, és ez az, amit ő akar. Na most az 5. vers. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a téveigésnek lelkét. Álljatok föl mindannyian. Én szeretnék, hogy egy dolgot elvinnétek innét magatokkal ezzel, erről a szolgálatról, és soha ne felejtsétek el, hogy Isten bármikor az ige meg volt testesülve, az Isten anyaggá válása. És Isten érinthetővé vált, szóval ő lehet halva, lehet érezve, lehet megérintve, és lehet hozzá beszélni. Ezen a napon is, ebben a korban, a mennyasszony korban, a mennyasszonynak a megtestesülésében. Te nem azért vagy itt, hogy éljél néhány évet, hogy legyen egy szép életed, és hogy felnevelj, és hogy elláss egy családot. Te itt vagy az ő céljáért, és talán felnevelsz egy családot, és talán bemutatja az apát, vagy pedig az anyát, és nevelik a gyermekeket. Na most akárhogyan is akarja saját magát megdicsőíteni, akárhogyan is akarja bemutatni az ő tulajdonságait te benned, az ő maga te benned. Engedjétek meg, hogy ő váljon érinthetővé te benned. Ne akadályozzátok meg azt a dolgot helytelen szavakkal, helytelen megvallásokkal. Ne engedjétek meg, hogy az ördög azokat mindenféle gondolattal megkérdőjelezze. Én azokat a gondolatokat megragadom és kivetem őket, mert az egy antikrisztusi szellem. A szellem, aki megpróbál téged rábeszélni, hogy ő nem válik érinthetővé te benned, és hogy ő nem akar megtestesülni a te testedben. Az egy antikrisztusi szellem, és én nem szeretném megengedni annak, hogy ott maradjon az én elmémben. Én azt a dolgot kivetném, mert kell ott legyen egy hatalmas kijelentés, hatalmasabb kijelentés a bensőben, mint az elmében, amely azt mondja, hogy én Istennek fia vagyok, én Istentől jöttem, és Istenhez megyek vissza. Minden olyan dolog, amit a próféta prédikált, azt rólam prédikálta, és én tudom azzal azonosítani magamat az én lelkemben. És az a hazugság, amit te mondasz nekem, ördög, hogy ő nem fog bennem megtestesülni, és hogy nem fog bennem munkálkodni, és hogy ő nem érinthető én bennem. Én azt a dolgot kivetem az Úr Jézus Krisztus nevében. Az egy antikrisztusi szellem. Ragadjátok meg azt a dolgot, barátaim, és ne engedjétek meg, hogy ott maradjon. És aztán vald meg, hogy az nem az a munka, amit én teszek. Az nem én vagyok, az ő én bennem. Ó, testvér, neked milyen erős hited van, te milyen egy erős hívő vagy. Na most az nem az emberi oldal, amelyik hisz. Isten játssza el mind a két oldalt. Ő szerette az atyaságot, apaságot, és annak érdekében, hogy kifejezze magát, mint egy apa. Neki az ember fiává kellett válnia. És tudjátok mit? Ő egy férj akart válni. Ő úgy akarta kifejezni magát, mint egy vőlegény. Ő úgy akarta kifejezni magát, mint egy férj. Szóval, hogy ő úgy akarta kifejezni magát, mint egy férj, neki mennyasszonnyá kellett válnia. Az nem te és az a személy, amely a mama és az apa által volt előhozva. Az a valós éned, Isten ott a bensőben, Istennek a tulajdonsága. Ő játssz el mind a két részt, amen, és ő ezt megteszi rajtad keresztül. Engedjétek meg, hogy ő játssz el a részt, engedjétek meg, hogy ő vigye el a dicsőséget, és halljatok meg annak az öreg gondolkozásnak, halljatok meg a ti emberi természeteknek, és halljatok meg az érveléseknek, és mondjátok, annak érdekében, hogy ő egy férj legyen, neki kellett venni egy mennyasszonyt, és annak érdekében, hogy neki legyen egy helyes visszatükröződése a mennyasszonyról, mert a férfi vissza fogja tükrözni az ő saját karakterét, ahogy választ magának egy mennyasszonyt. Szóval annak érdekében, hogy neki meglegyen a megfelelő mennyasszony, ő nem hagyhatta azt a dolgot a véletlenre. Szóval annak érdekében, hogy neki meglegyen a helyes mennyasszony, Neki biztosra kellett menni abban, hogy ő eljön és eljátsza a mennyasszonynak a részét, bemutatja. Szóval akkor az a helyes mennyasszony lehet, és az nem más, mint ahogy Isten anyaggá válik. A te testedben, és az Isten a mennyasszony formában érinthetővé válik, ott te benned. Ő játssza el mind a két részt, és én azt mondom, hogy ez nem más, mint az igazság. És segíts engem, Istenem, hogy én mindent visszautasítsak, amely megakadályozza azt az igazságot, és hogy kivessem azt a dolgot, mint egy antikrisztusi szellemet, és hogy neked hatalmasabb elsőbséged legyen mi bennünk. Halleluja! Na most Brem testvér azt mondta nekünk, hogyha Jézus Krisztus eljönne, és hogyha ő itt állna ebben az öltönyben, ő nem tudna téged meggyógyítani, mert ő azt a dolgot már megtette. Mindaz, amit neked tenned kell, az az, hogy elfogadod. Na most időnként, ami bennünket visszatart, az az, hogy mi visszafogjuk saját magunkat attól, hogy elfogadjuk azt az igazságot, hogy kik is vagyunk valójában. És nem kell nekünk addig várnunk, ameddig bizonyos jelek, vagy bizonyos bizonyosságok, vagy pedig bizonyos alátámasztások, de csak hit által, azáltal a kijelentés által, ami ott van a szívben. Nem hatalmas tanúbizonyságokkal, hanem azáltal, ahogy Isten azt elmondta nekem, hogy ki is vagyok én valójában, és hogy én kész vagyok annak a mondására, hogy én vagyok Istennek az egyik tulajdonsága. Én vagyok az a munka, amelyet tesz ebben a napban, és amit ő tesz ezen az agyagedényen keresztül itt, éppen most, azért, mert amit ő tett, én vagyok Jézus Krisztus mennyasszonya. Én egy része vagyok Istennek, és ő érinthetővé válik én bennem, az én életemben. Hogyha Isten ezt a kijelentést odaadta a szívedbe, ne várjatok annak a dolognak a megvallására, hanem valljátok meg, ne várjatok azzal, és vegyetek mindenféle olyan gondolatot, olyan megvallást, amely szembeszegül ezzel, és vessétek el azokat, és engedjétek meg, hogy Istennek legyen elsőbsége, engedjétek meg, hogy legyen meg neki az ő úta. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, te ismersz bennünket. Te tudod, hogy mi nem vagyunk többek, mint test. És Uram, te nem hagyod ezt a dolgot csak a mi testünknek a elvégzésére. A te terved annyira értékes és annyira tökéletes. A megváltás terve annyira biztos volt, hogy te nem hagytad azt a dolgot a mi hibrid testünknek, de te oda elplántáltál egy magot. És az a mag előjött az életre, amikor találkozott az erre a korra szóló igével, és az az élet átvette a mi életünket, és Istenem, te kijelentetted magadat nekünk, te elküldted a prófétádat, és nekünk adta a helyes azonosításunkat, hogy kik is vagyunk valójában. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy megengedjük, hogy más gondolatok csatázzanak ezzel a kijelentéssel. Bocsáss meg, hogy antikrisztusi szellemeket simogattunk a mi életünkben, a mi elménkben. Bocsáss meg a mi helytelen megvallásainkat, amely ezeken az ajkakon ment ki, Uram. Amikor mi olyan dolgokat mondunk ki, amelyik teljesen megtagadja azt az igazságot. De engedd meg, Uram, hogy ez a kijelentés legyen a legtöbbet jelentő ami számunkra. Engedd meg, hogy megvalljuk ezt, és engedd meg, hogy a mi életünk felzárkozzon ahhoz a dologhoz, és segíts, hogy mindenféle olyan gondolatot, amely szembeszegül ezzel, visszautasítsunk. Istenem, a munkálkodjál rajtunk keresztül, használj bennünket. Uram, mi átadjuk magunkat neked frissen, és Uram, mi arra kérünk téged, hogy te eleve elhatároztad, hogy megtestesülj. Az ige testé lett, az nem más, mint hogy te anyaggá válsz. Akkor testesülj meg bennünk, Uram. Testesítsd meg a te életedet és a te szellemedet, a te hozzáállásodat, a te megközelítésedet, a te szavaidat, a te hozzáállásodat, a te öltözködésedet, testesítsd meg bennünk, a te engedelmességedet az igéhez, testesítsd meg bennünk, hogy te legyél Isten, amely anyaggá válik ezen a földön, hogy te érinthetővé válj, hogy valaki más majd el tud jönni és kapcsolatba tud lépni egy élő, lélegző Istennek a testével, és hogy megtalálják az útjukat, az utat az élethez. Uram, használj bennünket, és legyen elsőbséged a mi életünkben, ahogy mi átadjuk magunkat neked egyre többet és többet, ahogy mi megtagadunk mindenféle antikrisztusi szellemet, amely megpróbálja elhomályosítani az elmét, és megpróbálja összezavarni ezt a kifejezést. Uram, mi átadjuk magunkat neked, és mi magunkba fogadjuk azt a dolgot, amelyet tettél ezen a napon, és megvalljuk, és mi elhisszük, és mi azon állunk, Uram. Segíts, Uram, hogy ne lépjünk ettől vissza. Uram, én azért imádkozom, hogy érints meg azokat, akik itt vannak, hogyha ők össze vannak zavarodva, és nem tudják biztos, hogy kik is ők valójában. Én azért imádkozom, Uram, hogy adj nekik egy személyes azonosítást, ahogy a te prófétát felkiált, ahogy prédikálta az igét, és halkan szóljál az ő szíveik, hogy ez te vagy, ez a te elméd. Én azért imádkozom, Uram, hogy adjál nekik egy egyenes, személyes kijelentést arról, hogy ki is ő valójában, és hogy ki is vagy te valójában, és hogy ki is vagy te valójában ő bennük. Segíts, hogy az a mag eljön az életre, és hogy megtestesüljél, és hogy anyaggá váljál abban a hívő.